Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 254. eredményváró adását hallgatjátok. Ez nem azt jelenti, hogy 254 eredményváró adást csináltunk már, mert ez azt jelenteni, hogy fel kéne szaraznom hirtelen öttel. Nagyon régen lenne EP választás Európában, mi pedig még annál is öregebbek lennénk, hanem csak így összejöttek egymás mellé a számok, én pedig gyorsan beszélek és kevés szünettel. Én Szedlák Ádám vagyok.
De ezt én Póli Ferenc Ferencként nagyon szeretem, hogyha kevés szünettel beszélsz, annál kevesebb dolga van a csend kivágó automatikának, amit alkalmazni szoktunk a Meti Heteor finomra párolása során. De valóban eredményt várunk, amennyiben vasárnap este van. Az Európai Uniós választások zajlottak ma napközben, meg a napsütés, ez a két dolog versengett egymással, de hát ezt nehéz megmondani, hogy a napsütés nyert, vagy a napsütés segítette azt, hogy nyerjen nagyot a demokrácia, mert ezt mindenki elmondta, hogy a magas részvételi arányal a demokrácia nyert, úgyhogy akkor a demokrácia nyert a napsütéssel, minden esetre sokan mentetek el szavazni.
Ez azt jelenti, hogy a következő kört a demokrácia fizeti a kocsmában?
Minden kört a demokrácia fizet. Yes. Ez a lényeg. Csak néha az van, hogy néha a demokrácia fizet egy kört egy egészen kevés embernek. És akkor a következő kört az csak annak a kopasz úrnak küldeném, akit nem ismerek, de nagyon félelmetesen néz ki.
Nem is rossz egyébként. Illetve köszönjük a német adófizetőknek a hozzánk járulását, mint mindig.
Járulnak hozzánk német adófizetők?
Az országhoz, jelentős mértékben.
Ja, az EU-n keresztül, az EU mint pénzes postás segítségével.
Igen, 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 mi cserébe hagyjuk, hogy itt szereltessék össze az autóikat, és nem kérünk tőlük adót, már-már arcpirító mértékben nem.
Igen, tehát hogy köszönjük azt a nagyon sok vadászlest, amit buszmegállók tetejére építettek, térkövezést.
Tudod, mire lehetett gyanúsan sok pénzt kapni? Felnőtt játszótérre.
Felnőtt játszótér, az is nagyon jó. Ezek jó dolgok.
Szétnéztem, és hogyha eldobok egy követ, akkor igazából felnőtt játszótérről pattan le itt a környékemen. Bármint, hogyha ekközben felújítottak volna, azt hiszem, pingpongasztalokat is, meg kirakták azt a Techball nevű dolgot valahová, amit mi élőmben nem láttam játszani, ez az elgörbült pingpongasztal.
Én pont ma láttam, bár az igaz, hogy egy gyereknapon vettem részt. Tényleg az is van ma úgynevezett gyereknap. De még azt vissza akartam csatolni erre, hogy akkor most a Meti Heteor populista rovatát halljátok, hiszen természetesen az EU pénzekből elsősorban, vagy számarányát tekintve semmiképpen nem felnőtt játszóteret építettek a legtöbbet, sem nem térkövezést.
Ugyanakkor nem oda ment, ahová kellett volna, ez szerintem szintén elmondhatjuk róla általában.
Nem csak oda ment, meg nem jól ment oda. Én szerintem inkább az van egyébként, hogy mindent nagyon drágán adtunk el az államnak, amikor az... mondjuk, mit tudom én, közvilágítást akart vásárolni, hogy csak egy példát mondjak, de sok ilyet mondhatnék, vagy iskolai szoftvert, vagy ilyesmit. De
pedig közvilágítást azt pont ismerőstől vették, érted? Tehát így lehetett volna jó fej, és megbeszélték volna a vasárnapi gyöngyözött tyúkúsleves felett, hogy...
Hát ha én jól figyeltem, akkor nem csak a közvilágítást vették ismerőstől, hanem...
Elképzelhető.
Jobbra-balra szinte... csak ismerőstől vásároltak, mert az ember ugye abba bízik, hát tudja, hogy kitől, attól veszük, akiről tudjuk, hogy haverunk nekünk, és nem a vadidegenektől, akikről csak azt tudjuk, hogy tudom én gyanúsan olcsó árakat írnak be a pályázatba. Azt még a végén kiderül, hogy nem is értenek hozzá.
Arról igazán nem miniszterelnök úr tehető, hogy ő egy ilyen közvetlen, joviális, barátságos ember, akinek sok ismerőse van. Hát.
Na, az meg a másik. Na, szóval ebben a hangulatban figyeljük az eredményeket. Az van, hogy ti, kedves hallgatók, sokkal jobban álltok nálunk, hiszen ti már tudjátok, hogy mi lett, mi meg még nem tudjuk. De mivel, ha jól látom, 10 óra felé közelítünk, úgyhogy legkésőbb az adás második fele környékén már mi is tudni fogjuk, hogy kb. Mi lett. Az exit pollok alapján azt lehet látni, hogy nagy meglepetés nincsen, nagy földindulás szintén nincsen, sem erre, sem arra. Én egy olyan exit pollt láttam, ami szerint a néppárt lesz a legnagyobb frakció, és 26 képviselővel lesz többen, mint a második legnagyobb szociáldemokrata frakció, amiből rövid felszámolás után ki lehet vonni, hogy mármint nem. Nem rövid felszámolás után, hanem annak segítségével egyrészt. Másrészt pedig, hogy tehát hogyha 26-tal vezet a második legnagyobb frakció előtt, akkor tulajdonképpen az a 14, 15, 13, amit vitatott barátai a Fidesz visz neki, az nem annyira kell neki, és mivel megvan ez a lehetőség, én szerintem, illetve több elemző elemzése szerint is kb. Holnap fogják a Fideszt páros lábbal kibaszni a néppártból.
Ami azért vicces persze, mert az a gyors elemzés, amit én láttam, az szerint a nagyon félszélső jobb oldali áttörés nem annyira történt meg, vagy, vagy hát várat magára egyenlőre, és a számokban nem mutatkozott meg. Magyarul Orbán Viktor elmondhatja a szép emlékű Hon Gyulának a Egyedül maradtunk Tibor beszédét, ami hát legalább rövid.
De hát ez nem lenne igaz, egyedül nem maradtak, hanem mert például Salvini nagyot nyert, vagy nagyon sokat növekedett, inkább úgy mondom. A többiek nem növekedtek nagyon sokat, vagy inkább nagyokat buktak. Igen, nem lesznek egy nagyon mértékadó frakció, legalábbis így most a eredményváró Pogácsa rákcsálós izgulós szekciójában ez látszik. Mert hogy az sem kérdés, én szerintem legalábbis nem kérdés, hogy a Fidesz átül természetesen. Tehát kiül a néppártból így vagy úgy, ha esetleg magunk mondunk fel, már úgy értem mi Fidesz, az is csak azért lesz, mert ez pont 20 másodperccel azelőtt fogjuk megtenni, hogy elindult az e-mail, hogy akkor gyerekek, ki vagytok rúgva. Mi? De hogy vagyunk kirúgva? Hülye, hogy most léptünk ki magunktól. Engem nem lehet kirúgni.
Igen, és miniszterelnök úr mondja nyilatkozik arra, hogy hová tegye a medve a létráját.
Igen. Viszont még valami derült ki nekem így az exit pollok között nézelődve, hogy a legtöbb európai országban az a párt, amelyik megnyeri az Európa parlamenti választásokat, az ilyen 20, 30, 35, ilyen százalékokkal nyer. Van azonban egy ország, ahol ez az arány messze 50 százalék fölött lesz. A messzét úgy értem, hogy most épp azt olvassuk, hogy 55 százalék lesz. Ez hosszú élettapasztalatom azt mondja, hogy amikor ezt jósolják, akkor többnyire nem az szokott lenni, hogy inkább csak 52, hanem végül az szokott lenni, hogy 57. Mondjuk.
Hadd tippelgessek, Tadzsikisztán.
Nagyon jó, de Tadzsikisztán nem az EU tagja, úgyhogy ezért mégsem jó a tipped. Keres valami európai országot.
Apróságokon akadsz fent már megint.
Mondjuk, mondhatnád Máltát. De Máltán a munkáspárt nyer, azt hiszem 35%-os részarányjal.
Sajnos láttam azonnalinak hát pár perc ezelőtti frissítését, ami szerint 88%-os feldolgozottságnál, de szép hosszú szó ez, azt mondják a Magyar Nemzeti Értesülése, javá valahogyan kijutottak ezek az információk, hogy 53%-onál a Fidesz, DK 16, Momentum 9, Jobbik, MSZP 7, és a maradékon osztozik a mindenki más, ideértve az egykor pártként funkcionáló LMP-t, az egykor nem pártként funkcionáló kétfarkú kutyapártot, valamint Dúró Dóra és Dobolóköre formációt is.
Így van, és azon szeretnék én elgondolkodni egy pillanatra, bár tudom, hogy nekünk nem ez a dolgunk feltétlenül, de hát így mégiscsak a választás éjszakáján azért egy kicsit csinálhatunk úgy, mintha ez is a dolgunk lenne, hogy akkor ez most mit jelent, hogy van egy ország Európában, ahol az egyik politikai erő ilyen durván meggyőző fölénnyel jelzi azt, hogy a szavazópolgároknak egy jelentős számaránya, de inkább azt mondanám, hogy jelentős többsége, különösen, hogyha a többi pártokhoz hasonlítjuk ezt a számarányt, az nagyon határozottan tudja, hogy mit akar, és nagyon határozottan egy bizonyos politikai irányt választ. Tehát, hogy minthogyha valahogy az Európa többi országában ilyen összevisszaság lenne, hogy mindenki jobbra-balra szavazgatna, ki ezt, ki azt akarja, és nincs egy ilyen nagyon világos és egyértelmű iránymutatás, de szerencsére van egy olyan ország is, ahol van ez az iránymutatás, és nagyon magas azoknak az aránya, akik egy irányba szeretnék tolni az ország szekerét. Meg az EU-ét is persze.
Picit fordítanék ezen az egészen, ha szabad ezt így csinálni.
Nézzük.
Amely szerint nekem úgy tűnik, mintha ebben az országban egyrészt van annak egy divatja, hogy minden választás után az ellenzéknek a megmaradt három darab tagja egy sorasztal mellett elmondja, hogy ezt a választást elcsalták. nem véve tudomást arról, hogy Orbán Viktornak vannak szavazói, viszonylag sokan. A másik pedig, hogy arra sem szoktak kitérni a rohamosan fogyatkozó Hubertus, vagy egyre inkább rohamosan fogyatkozó Várda keserű után, hogy a magyar ellenzék az bődületesen nem tud mit mondani, elbassza ezeket a választásokat, és teljesen képtelen mozgósítani. Innentől kezdve az, hogy a Fidesznek vannak szavazói, és azok el is mennek szavazni, az ilyen eredményeket hoz.
Egyetértek azzal, amit mondasz, semmi értelemben nincsen semmiféle vita bennem. Pusztán csak még azelőtt, hogy rákanyarodunk arra, hogy mi az oka ennek az országon belül, én azt akarnám felmutatni, azt a megfontolásra érdemes tényt, hogy most vagy az van, hogy mindenki szembe jön az autópályán, vagy tényleg valahogy nálunk nagyon máshogy működnek a dolgok, mert tényleg sehol nincsen ilyen arányú győzelme egyetlen pártnak se, és most tényleg nem arról beszélünk, hogy melyik párt, vagy melyik oldalon álló pártról kéne megállapítani ezt a nagy arányt.
Egyáltalán nem mindegy. Szerintem egyáltalán nem mindegy, hogy melyik pártról beszélünk, vagy melyik oldalon, vagy hogy annak milyen sajt. Tehát, hogy azzal folytatni, hogy milyen sajtója van. Tehát ez egy húzamosabb ideó alatt szépen kiépített szimulákrumban élünk.
Na valahogy erre akarok én is kiukadni, bár most hát lelőtted a poént, bakker, pedig olyan szépen felvezettem volna, de hát ezek szerint ilyen.
Bocsánat, tehát, hogy... próbálom pedig a stúdióban ülő szakállas szakértő semmit nem mondó szerepét képviselni, de nem nagyon megy. Azt akarom megnézni, hogy a Brexit párt az hogy áll, nem tudom, te látom.
Az nagyon jól áll. Nagyon jól áll, de 30-valahány százaléka van nekik is. Vagy van nekik is 30-valahány százalékuk.
Az nagyon meredek. 30-30 akárhány százalékkal megnyerni azt az álláspontot, hogy kedves emberek, Luton helyett a mellette levő kis erdőbe szállunk le, futók nélkül tele tankkal. Ugye ez volt a Brexit klasszikus metaforája. Hát...
Na de látod, tehát még a Brexit párt is csak 30-valahány százalékot szerez, nem 50-valahányit. És szóval, hogy arra akarok rávilágítani, hogy egy normális társadalomban, egy normálisan berendezett országban, legalábbis a többségi példa azt mutatja, 28 országból 27 esetében úgy tűnik, hogy viszonylag ha nem is kiegyenlítettek a különböző gondolatköröket, vagy különböző érdekeket képviselő pártok szavazatszámai, de legalábbis mondjuk az ország egyharmadánál sokkal több, az sehol nem szavaz egy bizonyos körre. Kivéve nálunk, ahol meg lényegében egy-két eltévejedett barikától eltekintve mindenki ugyanarra az egy körre szavaz, és hogy ez így természetellenes. A természetelleneset legalábbis csak abból gondolom, hogy rendkívül ritka az előfordulása a természetben, például sehol máshol nincs ilyen. Most nem azt akarom mondani, hogy ez egy választási csalás, természetesen nem, hiszen úgy, ahogy mondod, az van, hogy a Fidesz profi, és a többiek, meg legalábbis ez a kép látszik most itt innen nézve, ahol én nézem a monitort, hogy a Fidesz profi módon dolgozik, értelemszerűen rohadt sok pénzből dolgozik profi módon, a többiek meg totális amatőrök. Tehát tényleg lényegében 15 évvel el vannak maradva attól a technológiától, amit egy rendes magyar politikai párt használ. Bocsánat, egy rendes politikai párt használ, a magyar az értelmetlen előtag volt.
Igen, már eleve többről beszélni, vagy több profiról. Tényleg tök úgy néz ki, hogy a Fidesz indult volna ezen a versenyen, autó hasonlat lesz, mert ott minden vita véget ér általában, legalábbis ez a fórumos tapasztalatom, mondjuk egy Ferrarival, és mellé beálltak volna a többiek a praktikerből frissen beszerzett furikokkal.
Hát körülbelül igen.
Szintén néztem elemzéseket, hogy csak én vagyok-e hülye, és nem, hogy szembe jönnek az izén a autópályán, hanem a szántásban mondják, és egy John Deere-rel nézek szem közt. De nem, tényleg úgy tűnik, hogy valóban jól észleltem például azt, hogy a MSZP-s házi KDNP-je, a Párbeszéd nevű dolog, az elfelejtett kampányolni. Tehát nem tudnék megmondani egyetlen dolgot sem, mondjuk mit akartak csinálni. Isten látja a lelkem, még a Partizánnak a videóiból is megnéztem a négy EP választásos vitából kettő és felett. Nem emlékszem egyetlen egy ilyen svungosabb megmondás sem, hogy ők mit gondolnak, hát úgy nagyobb a bármiről.
Nézd, azért azt gyaníthatjuk, hogy téged elkerült az ő kampányuk, mert hogy nem nálad akartak kampányolni. Ahogy például, ha jobban megnézzük, az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben Fidesz kampánnyal sem igazán találkozhattál. Jó, azt egy kicsit nehezebb kikerülni. Mert hogy még a riposzt is, meg a postaládába ingyenesen bedobott lokál, meg az összes ilyen csodálatos újság is természetesen kampányüzenetektől hangos és hemzseget. De hogy ők is inkább a saját szavazóikat mozgósították, és én azt gondolom, hogy szinte teljesen biztos, hogy benne, bár tudni nem tudom, hogy az MSZP is kampányol, de inkább vidéken, meg inkább azokban a körzetekben, ahol amúgy is számíthatott szavazatokra, és nem elsősorban plakátokkal, amit mindenki lát, meg ha mondjuk online hirdetéssel, akkor azt is úgy targetálta, hogy minket nem érdemes megszólítani, vagy mert eleve nem szavazunk rájuk, vagy mert ha meg igen, akkor meg tudjuk magunktól is, hogy mi a dolgunk, és nem kell erre külön felhívni a figyelmünket. Ettől még persze igaz, hogy nem tehát az ellenzéki pártok kampánya az alig volt látható, de hát nem volt nekik pénzük, és nem volt média felületük. Úgy pedig nem könnyű.
Ezért hoztam fel azt a vitát, ahová odaállították az embereket, akinek időnként mozgott a szája. Ezen a vitán csak a Fidesz nem vett részt, ez összes ellenzéki.
De ezt 12-en látták veled együtt.
Stim, de hogyha én nem tudom megmondani, miután néztem 3 vagy 4 órát, hogy miről beszélgetnek ezek az emberek, azt, hogy mit gondolnak a világról, nem tartom magamat teljesen hülyének, 4 óra folyamatos beszéd után kialakulnak a fejemben gondolatok. Az MSZP az egy ilyen nagyon hasonlított a közelmúltban felfedezett fekete lyukra az, amit ők mondtak.
Nem zárja ki egymást a két állítást, tehát egyébként azt készséggel elfogadom, hogy az ellenzéki pártoknak jelen pillanatban számunkra érzékelhető programja, hát jó, de több van, egyébként, na, mindenkinek több programja van, mint az 55%-ban nyert pártnak, amelynek a programja abból áll, hogy migránsok.
Igen, esztelemben nagyon rosszul kommunikálják nekem ez az állításom. Figyelj, én tehát abszolút nem hozzám beszél a DK, megrádásul utálom, mint a szart ezt a pártot. Ellenben fel tudnék sorolni hirtelen 3 olyan dolgot, amit mondtak arról, hogy ők merre akarnak menni, és beálltak a nagyon kényelmesen ígérhető és nem rajtunk múló szövetségi Európa Egyesült Államok kialakítása gondolat mögé, és ezt mondták lényegében tök, mint hogy mit kérdeztük tőlük, meg Dobrev Klára, akinek a monogramja ugyanaz, mint a párté, mint ezt valaki megfigyelt.
Tényleg. Micsoda ügyes megfigyelés.
Tehát még az is egy valami volt ahhoz képest. A másik pedig, hogy engem elért a Fidesz mozgósítás múlt héten a legjobb időpontban, a Gödöllői Arborétumban randevú közben sétál. Ez csörög a telefonom ismeretlen szám, tehát az ember felveszi, hát a munka jön, és nem robothívás volt, képzeld el, hanem egy humán aktivista kérdezte meg, hogy ő a Miskolci Fidesztől telefonál, és hogy tudom-e, hogy hétvégén választás lesz, és esetleg szavaznék rájuk. Nagyon élveztem, hogy röviden és rendkívülésen kifejthettem neki azt, hogy igen, mindenképpen elmegyek szavazni, valamint olyan Isten nincsen, hogy én rájuk szavazzak. Gyakrabban kéne embereknek felhívni, ez jó érzés. És tudom, hogy az aktivista semmiről nem tehetett, könyörgöm, a Fidesznek dolgozik.
Ugyanakkor pedig pontosan azt a fajta adott szolgáltatást valósítottad meg, amit egyébként más esetekben nem szívesen teszel meg.
Hosszú választások óta próbálok lekerülni a listájukról, már automata SMS-re is választottam. Hát, aki húznak egyszer. Nem.
Nekem az a tapasztalásom, hogy egy idő után, aki eléggé határozottan, hát hogy mondjam, olyannak tűnik, aki már mindegy, elveszett az igaz út számára, azt már nem arra nem pazarolnak erőforrást. Én, aki például elvesztem az igaz út számára, tekintjük ezt egy light-os coming out-nak, aki még nem jött rá, az most már tudhatja. Szóval, hogy én nekem például már nemzeti konzultációt sem küldtek legutóbb, képzeld el.
Na, hát én azt is kapok, szoktam kapni Csöbör Katalintól, aki sokáig képviselő.
De ízlegessük még ennek a mondatnak az értelmét. Tehát a nemzeti konzultációt azt nem küldik el olyan állampolgároknak, akikről azt gondolják, hogy azok nem jól fognak válaszolni. Ezt a nemzeti konzultációt, nem a pártagi konzultációt, hanem azt, amire úgy szoktak hivatkozni, hogy a magyar emberek véleményét tükrözi. És hogy, hát, hogy ez, bazd meg, na, Felkaptam
eddig
a vizet,
sem hello. Hittük el egy szavokat sem, most miért teszünk úgy, mintha elvárnánk azt, hogy tisztességesen játszanak. Emellett persze rendkívül mókás.
Tudod miért? Mert megtehetnék. Azért, mert egyébként abból se lenne bajuk, hogyha tisztességesen játszanának. Már eltekintve attól persze, hogy megvettek mindent, és ők irányítják a közbeszédet, tehát hogy mondjam, tényleg játszik könnyedséggel nyernek, és szerintem az, hogy ők most csak 53%-ot, vagy 55-öt fognak nyerni, az nem azon múlik, hogy ennyit tudtak csak, hanem azon múlik, hogy nagyon kilógna a lóláb, lehet, hogy túlságosan, nem is tudom, felkelteni mondjuk a többi ország érdeklődését, hogyha 70%-kal nyernének, de simán megtehetnék. Meg tudnák csinálni. És úgy, hogy te tiszta eszközökkel, bocsánat, ezt a kifejezést visszavonom, de hogy nem ilyen nyilvánvaló nevetséges hekkelésekkel, és ennek ellenére valahogy mégiscsak ez van. Nagyon mélyen belementünk egy ilyen aktuálpolitikai tekergőbe. Figyelem meg így hirtelen magunkat.
Igen, ugyanakkor meg hozzátartozik az EP szavazásnak szerintem a megértéséhez az aktuálpolitikai tekergő, illetve, és akkor bedobnék még egyet, ami kifelé viszinten Európa felé minket, hogy a másik, ami elkeserített, hogy én elemzéseket arról olvastam, ezerszer ajánlottuk már kedves hallgatók a Diétás Magyar Múzsa nevű Facebook csoportot, ahol nagyon jó cikkek szoktak megjelenni, tehát olyan minőségű anyagok, amik más egy újságnak a politika rovatában jelennek meg nálunk, viszont ezek nem szoktak egy újság politika rovatában többnyire megjelenni, bár ez azonnal néha átveszi őket. És ott volt egy közepesen elkeseredett poszt arról, hogy a magyar ellenzék nem vette azt észre, hogy az EP választás az arról is szól, hogy Viktornak a nagy európai játszóterét ezt visszafogják. Mert attól függ azért a Fidesznek szépsége, vagy a vonzósága, hogy hány darab szavazatot tud üzembiztosan leszállítani az EPP-nek. És ehelyett Piszti Csárék is fisfos ügyekkel foglalkoztak helyette, például Puzsi Robert mit mondott ezen a héten, vagy hogy létezik-e még LMP egyáltalán, és nem futottak neki ennek a választásnak, ami azért gáz, mert valószínűleg az idei választások közül ez a fontosabb, nem pedig az őszi önkormányzati.
Úgy véled, az érdekes gondolat. Miért?
Azért, mert az önkormányzatokat fentről meg lehet szopatni, be lehet szabályozni.
Hát azt a 5-6 Európa Parlamenti képviselőt pedig teljes mértékben lehet negligálni, tehát az úgy meg mindegy.
Akkor még nem tudtuk, hogy mehet. Amikor nem látszott, hogy hány darab helye lesz az EPP-nek, akkor ez még nem volt egyértelmű. Lehetett volna Viktor a mérleg nyelve, és akkor pedig ugyanúgy védve van, mint ahogy eddig védve volt, hiszen szállította a, mennyi volt neki? 12 plusz 1 szlovák plusz 1 RMDSZ, jól emlékszem? Tehát nagyjából 14-15 szavazatot. Amit most is szállítani fog egyébként, most a matek lehet, hogy máshogy jön ki, ezért ezt majd holnap reggel valószínűleg kedves hallgatók hamarabb fogják tudni, mint ahogy mi.
Ők már tudják, mi meg még nem tudjuk.
Hát ha utána olvastak reggel, mert vezetés közben piros lámpánál.
Uh-huh.
Amit ne tegyetek, borzasztó szokás.
Ha mégsem, akkor még egy olyan fél órát kell várni, kedves hallgatók, addig beszélgetünk néhány másik dologról is majd, és aztán majd megmondjuk, hogy mi van. Ha esetleg nem tájékozottatok volna, de hogy jó, szóval, hogy vissza ide egy pillanatra, hát igen, abban igazad van, Kelt, amit mondasz, hogy bár nem tudom, mi, hogyan foglaljam össze egy mondatban azt, amit mondasz, hogy nincs ellenzék?
Nem ezt akartam mondani, az, hogy nincs ellenzék, az egy dolog. Van egy, vagy közre, vagy kollaboráns ellenzék, vagy béna ellenzék, vagy béna is kollaboráns ellenzék, vagy egy olyan ellenzék, ami éppen most nő fel a szemünk előtt, de még nem nőtt fel, hanem nagyon pici gomba az aljnövényzetben.
Tegyük hozzá azt az opciót is, hogy van egy kiszorított ellenzék. Tehát egy kidózerolt ellenzék. Mert szerintem, tehát azon túl, hogy igen, amiket mondtál, azok vannak, de azért még olyan jó szándékkal sem lehetne itt könnyen senki számottevő ellenzék pillanatnyilag. Egyszerűen úgy vannak összerendezgetve a paraméterek, hogy azt nagyon nehéz hekkelni.
Ebben egyrészt igazad van, másrészt én ennél mérgesebb vagyok a magyar ellenzékre. De jó, valahol középen találkozunk ezek között a vélemények között.
Igen. Beszéljünk akkor még egy kicsit az ellenzékről, mert egyébként még ez nekem egy érdekes része annak, ami ma történt. hogy ugyanis, ha megnézzük, ha hiszünk az exit polloknak, meg a kiszivárgott információknak, azóta egyébként én nem látok újabb információt, tehát kénytelen vagyok arra támaszkodni, amit a Magyar Nemzet megírt egy órával ezelőtt, és még csak lényegében találgatás volt. Az szerint ugye az történt, hogy egy-két olyan párt, aki a választások, mármint az országgyűlési, magyarországgyűlési választások előtt, alatt és után leginkább belső hatalmi harcokkal volt elfoglalva, néha kívülről teljesen érthetetlen dolgok mentén szervezte az életét, és voltak, akik velük kapcsolatban kollaborációt emlegettek, vagy legalábbis olyan fajta megosztottságot, amit a fennálló hatalomnak sikerült elérnie. Szóval ezek a pártok most csúnyán meglettek büntetve szavazók által. Míg más pártok, akik pedig, hát, hogy úgy mondjam, jönnek fölfele, vagy hát mondjuk, hogy még nem fertőződött, de ez mondjuk, jó, na, hogy nevesítsük tehát, hogy igazán az MSZP úgy látszik nagyot bukott, az LMP nagyon nagyot bukott, és a Jobbik is elég nagyot bukott. Azok, akik a belső hatalmi harcaikkal voltak elfoglalva ahelyett, hogy politizálnának kifelé, azok csúnyán nagyot buktak, és két meglepetés nyertese van legalábbis ellenzéken belül ennek a választásnak, a DK és a Momentum. Mindkettő. És akkor ez két különböző dolog, mert a Momentum az, aki jön fel, akitől kb. Ezt is várjuk, hogy egy frissen szerveződő pártként valamit mutasson fel. A DK pedig szerintem az a párt, aki az elmúlt időszakban viszonylag homogén módon, konzisztensen képviselt valamiféle mondást, és rengeteg baloldali szavazó, aki már az MSZP-ben nem találta meg azt a platformot, amire jó szívvel szavaz, az megtalálta a DK-ban ezt, pusztán azért, mert hogy ott láttak egy ilyen sokkal statikusabb és monumentálisabbnak látszó kommunikációt. És ez egyébként szerintem ezek jó hírek, mind a kettő jó hír, mert az egyik jó hír az, hogy van egy ilyen elszuvasodott baloldali zápfog, amit ki kell húzni minden bizonnyal, legalábbis úgy tűnik, hogy a megújulásra képtelen, és ezt megteszi egy másik magát baloldalinak mondó képződmény, illetve hogy a politikai palettán van egy szín, ez a lila, amelyik így, hogy mondjam, csak talált valamiféle utat a választókhoz, és valamiféle kis meglepetést tudott szerezni.
Hát az egyik szemem sír, és a másik is tulajdonképpen, de pusztán azért, mert nekem szokás szerint nincsen pártam ebben a választásban. A DK az annyiban érdekes, hogy piszakügyesen mozgósította meglevő szavazóit. Ami normális országban nem kéne, hogy meglepetés legyen, de azért Magyarország nagyon régen nem egy normális ország, tehát ezért jár a taps. Ugyanakkor azt nehezen tudom elképzelni, hogy a táborát ezt tudja növelni ez a párt. A Momentumot csak nem kedvelem, mert fiatal centristák, ami önmagában egy ilyen furcsa dolog. Ugyanakkor legalább kinőtt valami ellenzéki dolog, plusz mintha át tudnának lépni azon, hogy eddig csak így bénáztak az olimpia szavazás óta, hogy ez a semmi izgalmasat nem láttunk tőlük.
Hát most az elmúlt pár hétben, de tényleg mondjuk 2-3 hétben láttunk pár izgalmasat tőlük. De az tény, hogy a párt elnökének kellett nyilatkoznia valahol, hogy ő felsorolta azokat a dolgokat, amiket csináltak, és akkor én a homlokomra csaptam, hogy ja, tényleg az jó volt, ja, tényleg az is jó volt. És most szerintem te nem tudod, hogy én mikre gondolok, vagy hogy ő mikre gondolt, és azt én elolvastam valahol.
Hát várjál, tippelgetni azért megpróbálok. Csináltak egy híradót az 5 percükből, ez viszonylag ment a sajtóban.
Így van. Ezt említette Fekete Győr András is.
Igen, és volt még egy ilyen neres biznisz kereső, hogy ne menjél nyaralni abba a hotelbe, ami Mészáros Lőrincé, ami hát inkább egy gimmick, mint egy valódi funkció, de a létező szavazóikat mondjuk megszólítja. Nagy hirtelen ez a kettő, ami nekem eszembe jut.
Ami még itt van, hogy az talán tényleg a múlt héten volt, tehát egészen friss dolog, hogy 5 népszavazási kérdést beadtak.
Amik, jó, tényleg, és ugye? Az ügyes volt. Jogos, jár a pont.
Tehát az egész ellenzék mindenestül, az összes többiek, azok akciót lényegében semmit nem csináltak, vagy legalábbis mi nem találkoztunk vele, hanem lakossági fórumokon mondták a programjukat, csak nem nekünk, és talán csináltak videókat is, azt nem tudom, azt tudom, hogy a Momentube, tehát a Momentumnak a YouTube csatornája az egy nagyon aktív és élő csatorna, ahol sorra rendre jön az okosság. Többiekről, nem tudom, lehet, hogy Szanyi Tibornak is van instája, csak az biztos nem követtem.
Szanyi Tibor.
Na jól van, na.
Legyél szíves, ezt a csendet ne vágd ki majd az adásból. Ez minden kommentáról. Ugyanitt akkor mondjuk már el azt, hogy a mostani választásnak az egyik hát tragédiája, hogy az egyébként EP képviselőnek egészen jó Jávor Benedek, ami társjáték körével az MSZP listáján együtt indult, kisakkozódott ezzel az EP-ből, és ami ennél még sokkal fontosabb, az nem magyar vonatkozás, újra nem magyar hír, de magyar vonatkozása van, hogy a mostani EP választáson mindenkinek a kedvenc képviselője, aki technológiával foglalkozik ezen a kontinensen, Julia Reda, német kalózpárti képviselő, nem is indult. Ő ebből a parlamentből kurvára fog hiányozni. Az egy külön pofon egyébként, hogy a parlamentányz, hogy a fenébe hívják az Európai Parlamentről tudósító lapot. Mindegy is, volt most egy ilyen legjobb képviselők szavazás, vagy legjobb képviselők díjkiosztás, és infokommunikációs díjat azaz Alex Voss német képviselő kapta, aki beterjesztette ezt a copyrightos hülyeséget. Ez egy ilyen utolsó pofon. Reda egy csomó ügyet göngyölített fel, és nagyon, nagyon ott volt. Speciál mostani választáson őt sajnálom a legjobban. De biztos talál magának helyet, meg fogok még róla hallani.
Hát ez a része engem kevésbé érdekel. Julia Reda egy újságolvasó ember számára egy üde szín volt. A parlamentben meg nem gondolom, hogy jelentős hatást fejtett volna ki.
Reda volt az, aki elkezdett kiabálni akkor, amikor lobbisták által előre megírt tech törvényeket próbáltak átnyomni. Mert, hogy is mondjam, az EP parlamentben sincsenek túlnyomó többségben azok az emberek, akik értenek a számítógéphez, abban az értelemben, hogy tudnak gondolkodni arról, hogy...
Na de jó, elkezdett kiabálni, és mi lett? Átmentek ezek a törvények?
Abból ügyek lettek, volt, amit sikerült megállítani, volt, ami ellen hosszasan tüntettek a németek, és nem sikerült megállítani, mint a copyright, de hogy volt hatása.
Akkor visszakozom, akkor mégiscsak ez egy olyan hely, ahol ha valaki elkezd kiabálni, annak hang, vagy nyoma marad. Elszoktunk ettől itt Magyarországon, csak azért húzom ezt alá, vagy csodálkozom rá. Na de ugyanitt akkor azt mondod.
Igen, olvastam pár hete egy hírt, és jól nem is raktam el, de most megpróbáltam kikeresni, és tök nem találom. Ezért nem lesznek benne tények abban, amit mondok, viszont megpróbálták amerikai képviselők mindkét oldalról visszahozni azt a vagy szenátusi, vagy kongresszusi háttérszervezetet, aminek az volt a dolga, hogy informatikai jelentő, vagy informatikai jellegű magyarázó és háttéranyagokat gyártottak képviselőknek, hogy megértsék azt, hogy miről kéne szabályokat hozniuk. Uh-huh. És ez nagyon vicces módon a 90-es évek közepén egy itt pénzt lehet megspórolni típusú akciók közepén zárták be a picsába. És most összehasonlították, hogy mire mennyit költenek az amerikaiak, és lényegében visszavitt üvegeknek az árából lehet finanszírozni a szervezetet. És most demokrata és republikánus oldalról is érezték képviselők azt, hogy esetleg lehet, hogy erre szükség lenne, mert a technológia dolog ez, mint a felszállt volna.
Igen, mindenki kezdi érezni, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Talán így lehetett az, hogy a Huawei-t is betiltották. Hatalmi szóval megszüntetik a világ egyik legnagyobb elektronikai cégét. Vagy nem. Ez egy ügyes átvezetésnek tekintjük, vagy maradjunk még a európai politika dágványában?
Én támogatnám azt, hogy menjünk tovább. Office of Technology Assessment volt egyébként a dolognak a neve, és még két számot mondanék, csak megtaláltam a hírt, és ez annyira jellemző, a hogyan lehet látványosan spórolni, és ezzel piros pontokat szerezni szavazóknál. De most nagyjából 6 millió dollárra kell az, hogy 6 millió dollár kell ahhoz, hogy újrainduljon ez a háttérszervezet, és az, hogy Trump golfozzon Mar-a-Lago-ban, annak a személyzeti repülős, ezt bérel, az bérel, oda költözik a titkosszolgálat, stb. Költsége ilyen golf hétvégénként 3,4 millió dollár.
Tehát kettővel kevesebb golf hétvége segítené az amerikai politikusokat, hogy tudjanak technikai kérdésekben dönteni.
Igen, bár azt hiszem, hogy ez lehetetlen, hogy Trumpot lebeszéljék arról, hogy kettővel kevesebbet golfozzon. Ugyanitt, ha esetleg nem hallgattátok volna annak a híres embernek a podcastját, akik nem jut eszembe a nevé, akkor volt egyszer a golf szenvedélyről egy ilyen nagyon szép kifejtése, amely szerint azok a cégek, aminek a vezérigazgatója nagyon sokat golfozik, azok kellhetetlen módon indulnak lefelé a tőzsdén, és nagyjából azt arra futtattak ki, amint nyilván egy bombó, de maga a módszer, maga a műsor az érdekes volt, hogy a golf az a CO kokainja.
Tehát a sokat golfozó CO-k elkezdenek nem odafigyelni a vállalatukra, hanem valamiféle virtuális párhuzamos világban élnek.
Igen. Egyébként Malcolm Gladwell a népszerű, ünnepelt mindenhez értő értelmiségének a podcastjában volt ez. Adásnaplóval elérhető majd. Azért akkor ugye tegyük oda a zárójába, hogy Gladwell az az ember, akit gyakran vádolnak meg azzal, hogy úgy válogatja a tényeket, hogy azt a képet domborít csak, amit ő ki szeretne hozni.
Vannak ilyen emberek, borzasztó.
Ilyet láttunk már, igen. Azzal viszont még senki nem vádolt, amely nem teszi ezt nagyon szórakoztóan. Meghallgatni mindenképpen érdemes. És akkor a Huawei következik. Ó, még egy mondatot mondjunk már előtte.
Jó, mondjunk el egy mondatot előtte.
Amennyiben megsértettük az ausztrál nemzetet kengurustól és koalástól.
Tényleg, na az egy nagyon fontos dolog, azt mindenképpen tegyük a helyére.
Igen, amely szerint Rezső hallgatónk hívta fel a figyelmet arra, hogy bár a Foster's valóban egy ausztrál sör, de ott a kutya nem issza, és Európában pedig a Heineken gyártja, a Heinekent meg hát ismerjük, mint a rossz pénzt.
Ma a Heineken kivonva ebből a mondatból az nagyon fontos, hogy itt ugye mi a múlt adásban beszéltünk az ausztrál sörökről, és ezt azzal példáztuk, hogy ott van például az elég szar Foster's. És erre írta felháborodott hallgatónk egyenesen Ausztráliából, hogy na jó, de azt úgy ausztrál sör, ahogy a koala egy ausztrál mackó. Most ez egy nagyon bonyolult és értelmetlen hasonlat volt, amit vissza is
igazad van, mert nem mackó, de azért menjünk tovább, tehát kimentelek ebből, máshol, de jó az.
Szóval, hogy nem, a Foster's az egy exportsör, nem vissza senki Ausztráliában, és ott elég jó sörök vannak, mondta ő, és egyébként a Wikipedia szócik is pontosan ugyanezt állította, nem is csak azt, hogy jó sörök vannak Ausztráliában, hanem a Foster's a legkevésbé sem népszerű Ausztráliában. Úgyhogy ezt a tévedésünket, ahogy a legtöbbet egyébként, ugye ezt is kedves hallgatók segítségével sikerült lelepleznünk. Tovább gyűrűzik a fülhallgató gét, vagy nem is tudom micsoda, de hogy ezt kirobbantottunk egy beszélgetést azzal, hogy én szerettem volna jobb fülhallgatót vásárolni, és még újra kaptunk ötleteket, hogy mik a jó fülhallgatók, mit érdemes megvenni, mit kevésbé. Egyrészt, másrészt pedig kaptam egy linket valakitől, a világ legjobb fülhallgatója címmel, amit most mutattak be talán a múlt héten, megírta Fűfa Virág. Ez a Sennheiser HE1 nevű fülhallgató, amiről objektíve ki lehet jelenteni, hogy a világ legjobb fülhallgatója. Az ára ezt mindenképpen tükrözi. De most nem emlékszem, hogy 15 millió forint, ugye? Vagy 15,5 millió forintba kerül.
Valami olyasmi, amiért nem csak farolgatós Ladát adnak, hanem már farolgatós Lamborghinit is talán.
Így van. Van hozzá egy fejhallgató erősítő, ami kararai márványból készült, benne néhány ilyen rugós felfüggesztésű elektroncső van, és mit tudom én, platina membránok a fülesben, és egyáltalán nyilván nem sorozatgyártásra tervezték ezt, hanem ezt mi is meg tudjuk csinálni című dolog, de hogy az egyik újság talán valami hifis lapnak a szerzője, az részt hideg? Vehetett. Hideg? Nem?
Hideg, az iMagazinban jelent meg a cikk, amit keresel.
És az egy, nem tudom, Apple blog? Vagy mi az
anyám? Az egy Apple-ös magazin inkább, de lényegtelen is, mert igen. A újságíró feltette a fejére ezt a eszközt, és azt mondta, hogy hát ott, lényegében ott helyben ment el, és úgy kell kikéreckednie, hogy nedves kéztörlőt szerezze magának.
Igen, így azt mondta, elég jól szól. Amit persze egy ilyen drága fülhallgatótól elvárhatunk, de mindenképpen érdekes az, hogy mondjam, a Sennheisernek nem állt nagyobb hely rendelkezésére, hogy abba a fülhallgatóba beletegye azt a fajta tökélyt, amit ma ezen a téren csinálni lehet. Tehát, hogy nem az van, hogy mit tudom én, ez a fülhallgató, ez 15-szer akkora, mint egy szokásos füles, de nagyon-nagyon-nagyon jól szól. Ha gondoljátok, olvassátok el a cikket már csak azért is, mert tényleg egyébként egy ilyen okosan megírt és érzékletesen megírt írás, és pusztán arról szól, hogy na jó, hát mit lehet erről írni, hogy jól szól, hát azért ezt gondoljuk, ugye, ennyi pénzért, és nehéz is leírni, hogy milyen az, amikor jól szól valami, de hogy mégis az egész mennyire lenyűgöző bárkinek, aki a technika iránt kicsit is érdeklődéssel viseltet.
Én tartanám magam egyébként ahhoz a definícióhoz, ami kellően mállékony ahhoz, hogy ne lehessen miatt a számon kérni, vagy megverni ért az utcán, hogy a mostani fülesednél az szól jobban, ami miatt ott ragadsz a hifid vagy a számítógéped előtt, és újra hallgatod a kedvenc lemezeidet, amennyiben vannak kedvenc lemezeid. Ez önmagában egy ilyen feltételezés, önmagában belövi mondjuk a koromat.
Hogy lemezeid vannak, és nem kedvenc számaid, vagy kedvenc előadóid?
Hogy kedvenc albumaid vannak, igen, nem pedig kedvenc epeid, vagy kedvenc számaid, vagy, vagy a fene tudja.
És akkor még az is van, hogy vannak kedvenc valamijeid, ami pedig olyan is van, hogy nincsenek kedvenc, nincs egy kedvenced, vagy nincs öt kedvenced, hanem vannak, amiket szeretsz, és vannak, amiket kevésbé. De ez a, amikor neked szegezik a kérdés, hogy mondd ki a kedvenc LP-nek a címét, akkor te meg tudod mondani? Vagy tudnál egy ötös listát írni?
Ötös listát, listákban nagyon szar vagyok egyébként. Tudok mondani 10-15-öt, amit nagyon szívesen hallgatok, amit szívesen és gyakran hallgatok. Ilyenkor egyébként megúszós válaszom azt, hogy a Doors 1970-es háromlemezes Felt Forum koncertje, az három egymást követő napon volt egy csomó koncert annak az anyaga, és az piszak jól szól.
Ja, hát ilyeneket mondhat az ember.
Jó hallgatni, és egy jó zenekar. Na mindegy is.
Ugye? Ne kezdjünk bele ebbe.
Nem tudom azt mondani, hogy van egy kedvencem, és az ott van 40 verzióban. Egyébként egyfajta rangsor van, de az hülye módon technológia alapján rendezett. De vannak albumok bejelölve a Spotify-on, van meg playlistek mindenféle, amik bizonyos élethelyzetekre vannak, vagy azért lakik a Spotify-on, mert meg van osztva, és ketten szerkesztjük, vagy azért, mert egyszer összekattingottam itt a vezetéshez, vagy valamihez. Vannak részben, átfedésben albumok, ott vannak a gépemen, mert vagy úgy éreztem, hogy támogatni kell az előadót azzal, hogy Bandcampről megveszem az albumát, és ott tudom, hogy a pénznek a 80-90%-a zenésznél landol. Vagy azért, mert hogyha ha áramszület nincsen, de az internet elmegy esetleg, akkor is tudjak valamit hallgatni. Vagy mert annyira szeretem, mert is szükségem volt rá. És vannak dolgok, amik be vannak ragadva a böngészőmbe, és szoktam hallgatni háttérzenének. Ezt egyébként most, hogy hoho, ez egy hír, hogy a YouTube Music az elindult, amivel párhuzamosan megjelent valamiért az a funkció, nálam legalábbis, hogy időnként rákérdez a YouTube arra, hogy szevasz, ott vagy még? Ha megnyomod ezt a gombot, nem pauzoljak tovább a zenédet. Ami rohadtul idegesítő, ezzel szerintem egyébként le fognak szoktatni rövid idő alatt a YouTube-ozással, mert hogy én 20 megnyitott tab között keresgéljem azt, ahol le kéne kattintanom azt, igen, játsz már tovább a zenét, azért indítottam el, az nem járja.
De a YouTube Musicot kell hallgatni innentől kezdve, és ott nincs ilyen funkció.
De az egy előfizetős szolgáltatás, amire igazából nincsen szükségem, mert előfizetek egy másik streaming szolgáltatásra, aminek szarabb az újja, viszont több rajta a zene.
Akkor hallgassd azt egyrészt, másrészt a YouTube Music az úgy egy előfizetős, tehát annak van egy ingyenes verziója akárcsak a Spotify-nak, és egyelőre, ha most előfizetsz, akkor 30 napig ingyenes. Én éppen ezt az előfizetésemet használom, kipróbálandó a YouTube Musicot. Nem találtam meg még azt, ami miatt át kellene rátérnem, de kíváncsian nyomkorászom, most adás előtt is inkább azt hallgattam, és nem a Spotify-t. Na de, elkanyarodtunk attól a nagyon izgalmas és fontos témától, hogy a amerikai-kínai kereskedelmi háború egyik folyamányaként a Huawei egyszer csak kapott egy lövést a lépébe, amit viszonylag hamar elmozgott, de aztán mindenféle újabb lövések érték testét.
Bocsánat, egy mondatnyi hozzátennivalom van, mert közben az események élőben követik egymást. A LMP teljes elnöksége lemondott, plusz pontot kap az ember, aki meg tudja nevezni az LMP elnökségét már lemondás előtt itt.
Igen, ezt én már láttam, csak nem izgultam túl magamat rajta. Mármint, hogy tehát nem gondoltam, hogy ezt most akkor be kéne jelenteni, mert az LMP elnöksége nagyon helyesen lemondott. Én azt is olvastam, hogy de a párt nem oszlik fel, nem szűnik meg, hanem tisztújítás lesz, mit tudom én, júniusban vagy júliusban.
azért érdekes ez nekem, mert hogy a pártot ennyire szétverődni egy választási vereség után azért ritkán látni. És nem mostanira gondolok, hanem az előzőre.
Hát, igen.
Tehát, hogy nagyjából, mint a... Láttad te azt a YouTube videót, amikor egy biztonsági funkcióital megfosztott mosógébe beraknak egy falazóblokkot?
Oh, nem.
Hát lényegében a mosógép öngyilkosságot követel, adásnaplóban megtalálható lesz hamarosan ez is. Körülbelül egy LMP formájú mozgást végez közben.
Uh-huh. Ó, ez olyan messzire vezetne erről beszélgetni, úgyhogy én inkább visszakanyarodom a Huawei-hez.
Kanyarodjuk vissza a Huawei-hez. Tehát ez nem egy pofont kapott majd aztán továbbiakat, hanem hogy kapott egy ilyen viszonylag komolyabb paraszt lengőt, majd pedig addig ugráltak a szerencsétlen cégnek a gyomrán, amíg csak mozgott. Azért most nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy ebből kurva nehéz lesz felállnia.
Van benne valami, hát legalábbis, igen. Na, tegyük helyre a dolgokat. Tehát egyrészt ugye ez az egész nekünk elsőre úgy tűnik, hogy azért lehet érdekes, mert hogy a Huawei okos telefonokat majd nem lesz olyan könnyű használni ezentúl, mert azok a, nem, pontosítsunk, amely telefonokat megvettetek eddig a napig, vagy egyébként még egy legalább két hónapig megvesztek, azokkal szerintem nem lesz semmi, azokon ugyanúgy lesz Android, ugyanúgy lesz Google Play Store, és jönnek rá frissítések is, de amit ezután adnak el, arra már nem.
Legalábbis... A biztonsági frissítéseket nem tudom, meddig küldhet.
Azt én sem tudom, de szóval az, tehát valószínűleg visszamenőleg nem végzik ki az összes korábbi Huawei telefont, hanem csak az ezutániakat próbálják meg legalábbis az Android szolgáltatásától megfosztani. Most szerintem nem megyek bele, mert azt gondolom, hogy a legtöbben tudják a... Na jó, egy mondat erejéig menjünk bele, tehát az Androidnak van egy bárki számára ingyenesen használható nyílt forráskódú változata, ezt szokták is használni mindenféle gyártók a legkülönfélebb hardware kategóriákban, illetve van egy fizetős része, ami tartalmazza a Google appeket, meg magát a Google App Store-t egyebek mellett. Ezt már csak az a gyártó teheti fel a telefonjára, aki fizet a Google-nek, pontosabban akivel a Google szerződést köt, és így elfogadja a pénzét. Ezt az utóbbit vonták meg a Huawei-től, azaz azokon a Huawei telefonokon, amiket majd most kezdenek el eladni, azokon már nem lehet majd App Store, meg nem lesz Google Maps, Gboard, billentyűzet és Lens, és a többi Google alkalmazás, Gmail, kalendár, Keep, és itt tovább.
Igen, de majd jól felteszik helyette a vészt, ja nem, az sem, mert az Google tulajdon, ráadásul Play Store-ból kéne felrakni.
Hát nem, de ez a része szerintem ez is nagyon érdekes, de jó, ez az első lépés, és akkor ez érdekelt minket, csak azt gyanítom, hogy ez lesz nekünk a kisebb problémánk, az valószínűleg nagyobb probléma lesz, hogy olyan szolgáltatók, akiknél speciált teszem azt előfizetésünk van, mármint mondjuk mobil szolgáltatásra, azok kénytelenek lesznek nem bevezetni egyelőre az 5G-t, mert akivel leszerződtek, ez a Huawei volt, hogy az ehhez szolgál, vagy kapcsolatos eszközöket szállítsa, az majd most nem szállíthatja nekik, és hogy ebből mi sül ki, azt a fene tudja, de lehet, hogy ebből nagyobb baj lesz. De aztán az Androidot a Google kényszerből, mármint az ilyen újonnan keletkezett Trump törvény kényszerétől hajtva elvette a Huawei-től, szép lassan csatlakoztak ehhez sokan mások. Ez igazán nagy pofon az volt, amikor a brit ARM processzor architektúra tervező és azt értékesítő vállalat, ami egyébként a Huawei saját processzorainak az architektúráját is jó részt eladja, az is azt mondta, hogy szakít a Huawei-jel. Innentől kezdve már tényleg egy kicsit bajba van.
És felsorolnék gyorsan még másik három céget, akik szintén kispadra küldték a Huawei-t, Intel, Qualcomm és Broadcom. Utóbbi kettőt talán ritkábban emlegetjük, csipeket gyártanak, például, hogy is mondjam, hát rádió nélkül azért a mobiltelefon félkarú óriás, és Broadcom csipek viszonylag gyakorta szoktak előfordulni telefonokban ilyen szerepben.
Így van. Ugyanakkor másfelől a Huawei egy ideje már készül erre a szituációra, tehát ezt így a jól figyelő elemzők már régen látják, hogy ez megtörténhet, és mivel a Huawei a világ második legnagyobb mobiltelefon gyártójává verekedte magát az elmúlt egy-két évben, tehát hogy ő értékesít a legtöbbet a Samsung után, és az Apple már csak harmadik. Szóval, hogy volt miből azzal próbálkozni, ahogy saját chipgyártást, saját szoftverfejlesztő részleget állítson fel, és azt mondják, hogy nagyjából mindenre van valamiféle válaszuk, mindent tudnak pótolni. Egyébként az ARM-nak a lépésére állítólag a kínai kormány, vagy a Kína, ugye egyben már régóta készül, és ott igen sok pénzt tesznek abba, hogy a saját chip architektúra, rendszerarchitektúra fejlesztő és készítő kapacitásukat megteremtsék. Tehát igazándiból most az történik, hogy Kínát belökik egy olyan útra, ahol ő kénytelen saját maga megcsinálni mindazt, amit eddig olcsóbb volt megvenni Amerikából, mint kifejleszteni. De azért ott van sok pénz, meg van nagy akarat, meg van nagy gazdasági kényszer is arra, hogy most akkor ne az legyen már, hogy a mi világ második legtöbb eladást produkáló mobiltelefon üzletágunkat egyszerűen csak becsukjuk, hanem inkább valami olyasmiről van szó, hogy majd most akkor ők maguk fognak fejleszteni ilyesmit.
Azért én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a chipgyártást hogyan fogják átvenni.
Én szerintem nagyon izgalmas, mert arra fogja kényszeríteni szépen apránként a Huawei-t és úgy általában a kínai fejlesztő kapacitást, hogy egy teljes körű és élhető alternatívát biztosítsanak, vagy hozzanak létre a Huawei szám, vagy az Android ellenében. Lenne egy harmadik mobil platform.
Ebből a csip a legérdekesebb, mert hogy kínai csipek eddig azért már voltak, de azok mind ARM tervekre épültek, mert az ARM az alapvetően nem csipeket szokott eladni, hanem ahelyett, hogy kész csipeket árusítana az ARM, ahelyett azt mondja, hogy gyerekek, itt van a terv, remek mérnökeink megtervezték milliméter papíron, gyártani már minden hülye, tudtijétek, építsetek rá valamit. És ebből szoktak ilyen System on Chip nevű több funkciót egy lapkára tömörítő dolgokat gyártani. Na de hogyha a Kirin, ami a kínai chip volt, az is ilyen, akkor itt azért jönnek a kérdések, hogy hogyan lesz itt a semmiből hirtelen kínai mobilprocesszor?
Hát ezt mondom, hogy de nem a semmiből lett ez a mobilprocesszor, vagy lesz, hiszen a kínai a Kína önmaga, az egy ideje dolgozik azon, hogy az ő saját ARM-ját megteremtse, vagy nem is kifejlesz, hanem össze HR-ezze. És majd onnan lesz ilyen kínai chip. Azt gondolom, hogy addig pedig szerintem ilyen nagy válvonogatások közepette fogják használni az ARM technológiáját úgy, hogy jó van, akkor pereljetek be, ha nem tetszik. Vagy esetleg korlátozzátok az eladásainkat az USA-ban. Ja, azon már túl vagyunk.
Tehát ez a kínai chipgyártó, amiről beszélsz, ez amúgy chipet csinált már?
Ez nem egy chipgyártó, ez egy széleskörű fejlesztési program, ami arról szól, hogy Kína meg akar tanulni saját maga chip architektúrát fejleszteni, és állítólag nem állnak...
Ez 5 év múlva nagy izgalmas lesz.
Nem, állítólag ezzel már elég jól állnak, tehát ők egy ideje már készülnek erre, csak mindeddig még olcsóbb volt az import terméket használni. Igen, nagy kérdés, és én sem tudom a választ, mert nem vagyok elég tájékozott, hogy most az lesz, hogy majd hát akkor egy év múlva már mi is tudunk szállítani, és addig meg reméljük nem fogynak el a bestócolt tartalékok, mert ha mégis, akkor bocs.
Nem, nem bestócolt tartalék speciál nincsen.
De, nagyon sok. Én pont ezt olvastam, hogy a Huawei rengeteg processzort halmozott fel, vásárolt be előre.
Ja, nem, átfogalmazom, nem az a lényeg. Aha. Mert hogy gyártani tudnak. A következő generáció kifejlesztés az, ami nekem nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt tudnak hibátlan mobiltelefonba rakható kész dizájnt adni, hát az amúgy tényleg Kínában lakó chipgyártó cégeknek.
Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő 2-3 évre már megvannak a terveik, a gyártási terveik, meg minden ilyesmi. Úgyhogy attól nem tartanék a helyükben, hogy ezen bukunk el. Az, hogy az a 2-3 év elég lesz arra, hogy kiépítsék a saját IP-jukat, nem is csak a gyártókapacitást, hanem a...
Gyártókapacitás van.
Mert az van, hanem a szakértelmet megvásárolják, összetervezzék, összerakják, megbriefeljék a gyártókat. Ez, igen, ez lehet, hogy probléma lesz. Tehát nem gondolom azt, hogy a Huawei-nek most könnyű.
És még egy dolog, hogy ezek ARM-kompatibilis csipek lesznek-e, mert egy idő után elkezd nem mindegy lenni, mire programoznak a kínai appkóderek.
Igen. Lényeg, a Huawei meg van szopatva nagyon csúnyán, alaposan, ahogy kell. Nagy pofon volt ez. Igen, sok más szempontból is érdekes az, ami történt.
Ez igazából a Trump érának a, az első olyan lépése, nem első, az egyik olyan lépése, ahol tényleg kiosztott amerikai kurva egy parasztlengőt. Nem biztos, hogy ez jó. Értem, hogy miért történik, de nem biztos, hogy ez jó. Viszont nem vagyok annyira biztos abban, hogy ez nem jó, mint mondjuk az, amit Iránnal játszanak éppen.
Igen. Igen, én pont ugyanígy vagyok ezzel, hogy most így mindenki, vagy én magam körül, vagy az én fülemmel azt hallom, hogy mindenki egy kicsit utálja Amerikát, hogy ezt a drága, szimpatikus telefongyártót, aki egyébként olyan csinos hollywoodi színésznőket is meg tudott nyerni magának, akik egyenesen Wonder Woman-t szokták játszani, hogy reklámozza a készülékeiket, és egyébként is milyen jó fényképezős telefonokat gyártanak, ezeket most hogy megszopatták? Pusztán a háború kedvéért.
Kedves emberek, cégeket nem szeretünk, erre a célra ott vannak az emberek.
Jó, de márkákat meg szeretünk, mert végtelen pénzt töltenek bele a márkák, hogy szerethetővé tegyék magukat, és néha elbotlunk. De igazad van, persze.
Dehogy szeretünk. Arra meg ott vannak a kisállatok. Inkább tartsatok hörcsöket, mint rajongatok az Apple-ért, de tényleg, vagy a Huawei-ért.
Hát szerintem egy hörcsök sokkal nagyobb faszkalap, mint az Apple. De ez egy igazán mellékes állítás.
Labrador akkor. Egy labrador és az Apple összemérhető azért már.
Azzal nincs tapasztalatom, azt el tudom
képzelni. Azt hiszem, hogy labrador az, ami viszi a pálmát. Azok ilyen kedves bohóc kutyák.
Na jó, szóval, hogy szeretjük vagy sem, de minden esetre szerintem van egy ilyen közhangulat, hogy azért kicsit most ez a bolond narancsárga hajú Trump, ez most mit kekeckedik, és elveszi a telefonjainkat, aztán majd mindjárt még a Facebookunkat is betiltja, hát hülye ez. Miközben azért lehet, hogy tényleg az van-e mögött a dolog mögött, hogy a Huawei egy veszélyes kémszervezet. Ezt ugye minden más, amit erről a dologról tudunk, arról, hogy Kína hogy működik, hogy hogyan lehet ott nagy gazdasági sikereket elérni, mármint, hogy milyen állami támogatás kell ahhoz, hogy ez mind abba az irányba mutat, hogy ez teljesen reális veszély lehet, hogy a Huawei egy kaput biztosít a kínai államnak ahhoz, hogy az be tudjon avatkozni a világ folyásába, és lehet, hogy ez pont egy nagyon tökös lépés kinyírni ezeket az alakokat. Az biztos, hogy nagyon nem is kockázatos lépés, hanem hogy sok a járulékos veszteség. Tehát a Google, amikor elveszi az Androidot a Huawei-től, az neki nagyon nem jó. Azzal ő végtelen sok bevételről mond le.
Ide gyorsan hozzátennék két dolgot. Az egyik, hogy azon annó senki nem kapta fel a fejét, vagy nem volt benne belőle ekkora gond, amikor kínai kémek, vagy kínainak gyanított kémek lényegében szétlopták a Nortel nevű kanadai telekommunikációs eszközöket gyártó céget, amely egyébként hosszantartó és a kanadai biztonsági szervekre nagyon rossz fényt vető folyamat végén a Nortel csődbe ment, ellenben közben a Huawei lett a legnagyobb mobilos hálózati eszközöket gyártó cég. Amikor elkezdtek keménykedni a kanadaiak még a Huawei-jel, akkor ez volt az egyik, ami mögötte volt, hogy ott akadt némi sértett nemzeti büszkeség is amellett, hogy jókor volt jó helyen ez a letartóztató igazgató helyettes.
Kicsi zárójelt nyitnék csak, de akkor ez azért volt, hogy azért Kanadában, a kanadai reptéren tartóztatták le a Huawei, nem tudom, igazgató helyettes asszonyát, mert hogy Kanada by default gyűlöli Huawei-t.
Szerintem nem, ugyanakkor az nap senki nem ment szomorú a munkába. Uh-huh. Inkább így. Uh-huh. Tehát amikor határőröknek azt mondták, hogy lehet basszakodni egy kicsit a Huawei-re, akkor azt mondták, hát egyefele? Na jó. Srácok, akkor már nem állunk meg kávéért és fánkért. Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az, hogy a Huawei eszközökben lenne kínai backdoor, azt soha senki nem bizonyította. Mint ahogy azt sem bizonyította soha senki, hogy mondjuk a Kaspersky vírusírtó az tartalmazna bármilyet, ami adatot lop nyugati kormányoktól, magánszemélyektől akár, vagy beengedi az orosz vírusokat. Ez is egy ilyen régen a levegőben függő dolog. Mind a kettő elképzelhető. Amit egészen biztosan tudunk, mert Edward Snowden nevű csávó kiszivárogtatta, hogy az amerikai NSA backdoor telepítette az elliptic curve alapú random számgenerátorba, ami az amerikai szabványi testület által javasolt egyik random generálási forma. Amivel pusztán annyit akarok mondani, hogy attól, hogy egy szoftver valahonnan származik, vagy egy termék valahonnan származik, attól automatikusan megbízni nem lehet benne. Uh-huh. Mert ez egy ilyen játék, az pedig, és akkor itt kapcsolunk vissza az egész a kongresszusnak meg kell mondani, hogy mi ez a számítógép hivatalhoz, hogy azt hiszem, hogy 15 lassan 20 éve nem sikerül elmagyarázni politikusoknak, lehet, hogy több. Azt a viszonylag egyszerű koncepciót, különböző helyeken, különböző vitákban bukka mindig ez fel, hogy nincsen olyan backdoor, amit csak a jó emberek, azaz a mieink fognak használni. Uh-huh. Legutoljára azt hiszem, Németország akarta betiltani éppen az erős titkosítást, az még éppen folyamatban, hogy ott mi történik. De ez a gondolat mindig ott van ebben a vitában. A Huawei-nek meg a Taflak, azért aki Huawei telefont vett, az szerintem most nem boldog mindentől függetlenül.
Az biztos, hogy nem boldog, tehát azt, amit a sajtóban olvasott, azt úgy fogja értelmezni, hogy holnap kivághatja a kukába a Huawei telefonját. Szerintem ez nem így van egyébként. Szerintem egyrészt a Huawei telefonok még egy-két évig megkapnak mindent, már azok a telefonok, amiket eddig vettetek. És hogyha igen, akkor utána meg már lecserélni valami másra, az nem annyira ijesztő. Másrészt meg azért pontosan nem tudjuk, hogy most akkor mi lesz a Huawei telefonokkal. Tényleg van az az opció is, hogy egyébként már ott van a szekrényben az összes olyan dobozos szoftver, amit elő kell csak venni a Huawei központjában, és betenni a gyártósorra az eddigi Google dobozok mellé, vagy helyére, és aztán most kerül be a Messenger helyére a Weibo, ugye? Jól gondolom, a Weibo az, amiben csetelni lehet, meg fizetni, meg kicsit instagramozni.
Az biztos, hogy Kína a saját belső piacán a telefonoknak a terítését azt meg fogja tudni oldani. Az, hogy ezek után Huawei telefonok mondjuk hol fognak megjelenni, és milyen szolgáltatás készlettel, és mennyire lesz hekkelős rátelepíteni a szokott szolgáltatásainkat, az mondjuk egy egészen más kérdés.
Én szerintem két dolog biztos fog történni. Az egyik, hogy Kína nagyon csúnyán meg fogja szopatni az Apple telefonokat a kínai piacon. Szerintem lehet, hogy eléri, hogy még máshol is esetleg, nem tudom, szabadjon iPhone-t vásárolni, de viszont elviszik anyádat munkatáborba, ha így csinálsz. Tehát lesz egy ilyen, ez az egyik. És akkor az azért nagyon fog fájni, hát ha nem is Amerikának, de az Apple-nek mindenképpen. A másik, ami szerintem viszonylag hamar történni fog, hogy meg fog jelenni a nagy kínai helyettesítő szoftvereknek az európai nyelvű változata, és emellett párhuzamosan indulni fog egy PR kampány, ami arról fog szólni, hogy a Facebook ellopja az adataidat, a Messenger nem biztonságos, a Google Maps mindig bevisz a Dunába, bezzeg itt a Weibo, meg a WeChat, az tud mindent. És nagyon sok usert fognak elhozni ettől a már kicsit megszokott és talán kicsit begyepesedő ökoszisztémától.
Na, erre nagyon kíváncsi, én ebben ennyire nem hiszek egyébként, pusztán azért, mert azt látom, hogy az ismerőseim különböző szolgáltatásokban vannak szétszórva, amelyeknek viszont a nagy része amerikai szolgáltatás, és nem mozdulnak onnan. És kurva erős hálózati hatása van a Facebooknak, aki viszont nem nagyon bizniszelhet a Huawei-jel, tehát nem fogja tudni azt megcsinálni, hogy na jó, szemet hunyunk, berakunk egy messenger appot a, mit tudom én, a Huawei Store-ba. Mert hát nem, mert azért rögtön a nyakunkon lenne lényegében mindenki. Teljesen joggal.
Hát igen, azt nem tudja megcsinálni, de azt meg tudja csinálni, hogy létrehoz egy svájci fejlesztő céget, vagy észtet, amely kifejleszt egy olyan, tudom én, ilyen nem konvertáló programot akartam mondani, mert az nagyon civilül hangzik. Tehát egy olyan ilyen middleware-t, ami lehetővé teszi azt, hogy a Weibo userek, nem, bocsánat, WeChat userek akadálytalanul cseteljenek a Messenger userekkel, ekkor te majd örülni fogsz nagyon, mert végre akkor lesz egy átjáró. És hogy én pont ezt a részét szeretném kidomborítani ennek a változásnak, hogy simán lehet, hogy ez egy ilyen pluralizálódáshoz fog vezetni az, ami most történik.
Na, én meg pont erre mondom, és azért jártam itt egy győzelmi táncot a monitor előtt, hogy ez annyira ellentétes a platform logikával, hogy rendkívüli módon kétlem azt, hogy ezt meg tudják csinálni.
Hát megcsinálni, ugye technikailag meg lehet.
Nem a technikai. A technikai 8 és fél perc, igen.
Igen.
Nem, a gondolkodás, a kultúra, az üzleti célok közé becipő kanalazni ezt a dolgot, az, ami rohadt nehéz. Tehát olyan nincsen, hogy Smaug a sárkány délelőtt a aranyon fekszik, délután pedig ezért takarékszövetkezet üzemeltet, vagy kisvállalati hiteleket oszt ki.
Én értem, de ugye olyan fajta, főleg joginak látszó csűrcsavarás azért létezhet, hogy én, mint Facebook létrehozok egy svájci vállalatot, beszélgessenek a szegények is pont CH néven, ami olyan appot fog gyártani, amivel minden platformon lehet csetelni, például a Messengeren is, és ez az app, vagy ez a cég, ez nyugodtan mehet majd Kínába, mert rá nem vonatkozik a Trump-János tiltás, és nem is szövetségese az ő országa Trump országának, és akkor
ja, igen, csak
majd meg lesz oldva, valahogy mégiscsak lehet majd csetelni.
Csak őrületes mennyiségű nagyon rossz sajtóval jár, ami nem egy olyan dolog, amit a Facebook megengedhet.
A magának. Facebook nyilván nem fogja ráírni erre a svájci cégre, hogy a miénk. Azt fogja mondani, ez nagyon jó startup, amiben érdekes módon a Andreessen and Horowitz befektetett $1 milliárd.
Igen, ez 2 év múlva kiesik a szekrényből, amikor akkor már ebbe belevőszült Mark Zuckerberg. Őszintén bocsánatot kér, és elmondja, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy ezután sokkal jobban védjék az emberek adatait. Ennyi. Már egy külön bizottságuk is van, a nagyon jobban dolgozó bizottság.
Ennyike, pont. Szóval, hogy ez igen, az ennyivel kivérdekezhető, és akkor mégiscsak lehet messengerezni Kínában.
Én meg pont azt mondom, hogy a Facebook az, mint hogy 2 éve ezt megengedhette volna magának, az elmúlt évek botrányai után ennél talán már óvatosabbak. Én nagyon örülnék, ha nem lennének azok, mert minden jövőbe bekészített ilyen nekifutásos pofon, azt csak használnak a cégnek, de nem nagyon hiszek benne. Most, hogy is mondjam, én nézem kevésbé hülyének a Facebookot kivételesen.
Na jó, de hogy abban valamennyire egyetértesz-e velem, vagy legalábbis látod-e valamiféle esélyét annak, hogy ennek a Huawei tarkonlövési kísérletnek a kapcsán elindulhat egy olyan változás a világban, ami szerint megjelenik egy harmadik nagy platform szolgáltató, ez valami kínai hátterű dolog lesz, és megpróbál területet nyerni, és mondjuk európai felhasználókat rábeszélni arra, hogy ne androidos telefont vegyenek, hanem Huawei operációs rendszeres esüt.
Persze, meg fog jelenni, ebben tök hiszek. Nem Európában fog először megjelenni egyébként, tehát hogy jól fel leszünk rá készülve, és nem is Kínában. Ott van egy kurva nagy indiai tesztpiac, oda be lehet dobni bármit.
Úgy.
Nem most, nem szoroz. Azt azért nehéz elképzelni, hogy az euróját összespóroló lengyel vízvezetékszerelő manchesteri acélhegesztő munkás vagy magyar őstermelő azt mondja, hogy jó lesz a kis unokámmal beszélni, ez a kínai dolog. És igaz, hogy néha még szar a fordítása, de majd biztos megjavítják a csingúrék.
Szerintem meg pont, hogy fordítva lesz. Tehát, hogy egyes csingúrék már eleve jól le fogják fordítani, tehát most bele lesz téve a nagy effort, hogy ez a lengyel vízvezetékszerelőnek egy tökéletes megoldás legyen, és ő azt fogja mondani, hogy hát ezen is tudok a unokámmal beszélgetni, ráadásul negyed annyiba kerül, mint az a nagyon drága Xiaomi, hát akkor megveszem ezt.
Ja, az egy jó kérdés, hogy nagyon drága Xiaomi meddig van a piacon például.
Az engem is érdekel.
Vagy hogy is mondjam, nyugatinak maszkírozott Motorola.
Ezek ugye milyen érdekes kérdések, mert hogy az egy kicsit fura is, hogy valahogy az amerikai titkosszolgált meglátta a kémet a Huawei-ben, de a Xiaomi-ban nem látta meg a kémet, az Alibaba-ban nem látta meg a kémet. Pedig
mondjuk a
kicsit akarná, azért megláthatná.
A Xiaomi nem akart nagy infrastruktúrális beruházásokhoz hardvert szállítani.
Mondjuk az igaz, igen, hogy ott az, hogy ő telad pár telefont $1, az kevésbé fáj az amerikai gazdaságnak. Igen, ebben igazad van.
Ami egyébként engem érdekelt, még arról félszemmel láttam egy hírt, hogy a Microsoft Store-ból lekerültek a nagyon hülye nevű, ezt mindig el kell mondani előtte, Huawei MateBook X Pro nevű számítógépek, amik nagyon jó laptopokat tesztek alapján. Ellenben a Microsoft úgy gondolta, hogy azért ezt az egy lépést most hátralépjük, és kivárjuk a dolgoknak a végét.
Aha.
Na most ez egy ilyen jellegű, nem fogom még egyszer pofon szót használni ebben a adásban, ilyen jellegű kellemetlenséggel szembesül például a korábban IBM tulajdon ez megint rossz mondat. Így, tehát a Lenovo, ami korábban IBM néven gyártott laptopokat, majd eladták a teljes hardveres üzletágat, illetve a teljes lakossági hardveres, meg kis számítógépes üzletágat a kínaiaknak. Az is előidézhet egy nagyon izgalmas helyzetet.
Hát igen, úgy bizony. Valahogy kicsit olyan, mintha a Trump már megint valaki másnak az ügynöke lenne, és hogy kvázi kikényszeríteni azt, hogy Kína nyisson a világpiac felé. Tehát, hogy pénzt tegyen abba, hogy még nagyobb befolyást szerezzen.
Piszak érdekes ez az ügy egyébként. Uh-huh. Amikor kirobbant, akkor napról napra változott, és akkor egyre nagyobb volt a szívás. Most pedig az a nagy kérdés, hogy merre megy az egész tovább.
Mondok neked még egy érdekeset, amit azért látok, mert időközben behívtam a választások oldalát, és ott a következőt látom kiírva. Fidesz 13, DK 4, Momentum 2, Jobbik 1, MSZP 1.
Két Momentum, az tök jó.
A két Momentum az tök jó, a DK 4 is egyébként szerintem nem rossz. Az, hogy Fidesz csak 13, és nem 14 vagy 15, ahogy ezt korábban várták, az is jó, bár ez egyébként 50 sok százalékot jelent, ugye a 13 a 21-hez képest.
Várjál, meg kell néznem azt, hogy RMDS van az EP-ben, mert azért azokat most elkezdjük hozzáadni szépen.
Van, az vagy korábban azt olvastam, hogy van.
Igen, az Index szerint szereztek, és akkor még az a kérdés, hogy a Felvidéken a Híd vagy a másik az hogyan szerepelt.
Fidesz csak 52 egész 14 század százalék, csak közben
akkor mondom. A Fidesz 14 mandátumot visz.
Hát, tehát 13 plusz egyet, igen. Na jó, de hogy tehát 52 százalékot szerzett a Fidesz, ez egyébként kevesebb, mint ha például 55-öt szerzett volna, és sokkal több, mint amit bármilyen más európai párt szerzett az ő országában. Igazándiból nem is tudom el, nem tudom. Kommentáljuk ezt az eredményt.
Én most kivételesen sokkal nagyobb szívesre számítottam, mint amekkora Czóresz végül lett. A két Momentum helyenek tökörülök, a Fidesznél többre számítottam. Aztán nem jutott be, nem ért el az 5%-ot a mi hazánk, a egyszerűség kedvéért nevezzük a Fidesz náciainak őket, mert hát most minek finomkodjunk.
Én nem tennék ilyen kijelentéseket, de hát azt szerintem senkiben egy pillanatra sem merült fel, hogy ők bejuthatnak. Az nem volt egy ilyen ijesztő lehetőség. Szerintem az sokkal érdekesebb, hogy az LMP sem jutott be, ami szerintem egyébként helyes. Én úgy gondolom,
hogy... Az LMP megérdemelte, nem jutott be sajnos. Én ezt a pártot szerettem, de hát annyira istentelenül bénák. Tehát, hogy könyörgöm, egy társasház képviselőt nem bíznám rájuk a mostani állapotukban.
Én talán nem is bénáknak nevezném őket, hanem inkább valamiféle ilyen engesztelhetetlen elfűség érzékeltem ott, mindenki mindenféle külső behatásra tekintettel nem leve képviselte a saját gondolatait, és ettől ez egy ilyen önmagát feldolgozó, ledaráló párt lett.
Na, ezt az elhűségét én azt akár szeretném is, mert az ellenzéki összefogás című mantránál kevés dolgot utálok jobban, ideértve a karalábét is. De nem, tehát, hogy ez sikerült tényleg teljesen becsavarodni a pártnak. Ugyanitt akkor mondjuk el azt, hogy az MSZP egy darab, vagy MSZPP egy darab képviselőt küldhet, ami azt jelenti, hogy a Jávor Benedekes cukiság kampányunk, aki táncegyüttesével együtt csatlakozott az MSZP-hez, nem fog bejutni az EP-be.
Hát és azt is jelenti, hogy Szanyi képviselő úr is az a kell, hogy költözzön. Úgy értem, felmondhatja Strasbourg-i albérletet.
Igen, reméljük, hogy nem kötött hűségszerződés már az internetre.
Igen. Igen, szóval ott egyetlen Újhelyi István lesz, ugye, aki listavezetőként egymaga megy ki.
Igen, és ne felejtsük, hogy arról a pártról beszélünk, aminek az egykori székházában ma színház van, és a színházak sem állnak túlzottan jól a mai magyar kultúrában. Na, ehhez képest elszarul az MSZP.
Ez is nagyon helyes. Szóval ezek tulajdonképpen jó folyamatok zajlanak szerintem az ellenzék oldalán.
Ugyanitt volt két hete egy videó, a HVG-n láttam, a pesti srácoknak válaszolt valami MSZP-s melós alelnök egy kérdésre, rendkívül indulatosan, azt nem tudom, láttad-e te.
Nem.
csodálatos volt, tehát hogy ha ilyen embereik vannak, akkor miért nem hagyják őket beszélni, kérdés merült fel bennem. Elküldte a búsfazba a pesti srácokos kérdezőt, hogy ma ez a sajtótájékoztató a magyar munkások helyzetéről szól. Itt a hátam mögött levő épületben már mindenhonnan idehozott vendégmunkások dolgoznak. Egészen pontosan mit sorosozik ön itt? És az a fajta a hagyományos a baloldal valamennyire munkások pártja is típusú megközelítés volt ott ebben a nyilatkozatban, meg rendkívül sok indulat, anélkül, hogy egyet bazd meg ott volna, amit nem értem, hogy hogy állt meg. Amivel akár embereket is lehetne győzni, hogy itt van valaki, aki nem úgy gondolja, hogy most akkor a képviselő irodaház és a parlament között sétálgatunk, és időnként sajtótájékoztatót tartunk a Facebookon.
Oké. Okay.
Pláne, hogy ott egyébként szerintem vacak sétálni, ott az a nagyon csúnya olimpiai emlékmű. Az tényleg az egyik megmagyaráztatlan dolog, hogy ezt a játszótér emlékeztető dolgot hogyan rakták oda. Még magyar emlékművek listán is csúnyának számít, vagy ahhoz a mércéhez sem ér fel.
Erről most nem jut semmi eszembe, úgyhogy ehhez nem teszek hozzá érdemit. Az eredményváró hangulatunk az lényegében megérkezett kb. Oda, ahova egyébként vártuk, ahol az elején jósolgattunk, vagy hát ez így hülyeség, ha felolvastunk jósásokat, amit mások végeztek el. De hogy egyfajta meglepetés született, azt érzem. Nem nyerte annyira durván túl magát a Fidesz, mint ahogy ezt jósolták olykor, és az ellenzéki oldalon pedig mintha egy ilyen tisztulási folyamat első pillanatait látnánk. És ráadásul Európában pedig, legalábbis a te meg én értékelésünk szerint jó irányba mennének a dolgok, nem pedig rossz irányba. Az európai szavazók úgy tűnik, hogy még a legtöbb helyen nem szavaztak a nemzetek Európájára, és arra, hogy a migránsokat tarkon kell lőni, ha lehet még a tengeren.
Hát két kivétel van, az egyik Franciaország, ahol Marine Le Pen, a szélső jobboldali Le Pen bácsi, szélső jobboldali kisleánya a kormánypárt előtt végzett.
Egy incifincivel egyébként, de valóban.
Igen, de ez olyan, mintha a nem tudom, Mi Hazánk is a Fidesz együtt futna be egyébként kézzelfogva. A másik pedig a brit Brexit párt, ami azt jelenti, hogy ismét lesznek szórakoztató hírek a sajtóban arról, hogy a britek mit gondolnak arról, hogy hogyan hagyják el Európát. Itt azért most nagyon sajnálom úgy a briteket, mint a kint lakó ismerőseimet.
Ott szerintem az lenne a legviccesebb, hogy Nigel, nem, hát ezt nem így kell mondani, Nigel eleve, és Farage, hogy kell mondani Nigel nevét?
Magam sem tudom, ne menjünk ebbe bele.
Hú, de jó lenne tudni. Na jó, akkor most én a fejemben mindig élő Nigel Farage-et fogom mondani, szóval, hogy az ő pártja ugye most szerez 30%-ot, majd mondjuk 2 hét múlva vicces lenne, ha kilépne. Tehát végre megtörténne a Brexit, és akkor Nigelnek nem kéne többet visszamenni az Európa Parlamentbe, ahova nem szeretett bejárni, mindig ezzel is kampányolt, hogy abban bízik, hogy soha többé nem kell ide betegye a lábát. Hát ezek szerint most be kell tegye a lábát mégiscsak. Szóval, hogy az talán kevésbé érdekes, mert az ott valami egész másról szól, nem? Tehát az nem az európai politikáról szól, az arról szól, hogy még mindig nagyon sok ember van az Egyesült Királyságban, akik azt gondolják, hogy egyszer már megszavaztuk, hogy kilépünk, akkor most tessék szépen kilépni, és nem bénázni itt éveken át. És ez független igazán attól, hogy a britek többsége mit gondol az Európai Unióról. Ennél érdekesebb szerintem az, ami Franciaországban történik, mi szerint is, hogy Le Pen pártja mondjuk, hogy egyel több képviselőt, ez így nem igaz, néhányal több képviselőt küldhet az Európa Parlamentbe, mint Macron. Egészen új sütetű mozgalma, amit megtépázott a sárga mellényes tüntetések hosszú időszaka nem olyan régen. Az talán kevesebbet mond arról, hogy mik a valódi erőviszonyok most Franciaországban.
Igen, ugyanakkor Macronnak ez egy nagyon kényelmes kifelé mutató út lett volna Franciaországból. Tehát, hogy ha nem is ő, de a pártját, meg Franciaország Európában betöltött helyét, hogy is mondjam, sokkal jobban jelenítette volna meg az, hogyha több képviselőt küld az EP-be, mint most. Megint egy nagyon nem lejátszott dolog, hogy mi lesz itt most Európában.
Hát ugye, cserébe a német nyelvterületen meg kifejezetten olyan fajta változások következtek be, amit te meg én kedvelünk.
Igen, ugyanakkor Ez nem az a nap, amikor én bármivel elégedett vagyok, azt remélem észlelted már.
Van olyan nap, amikor te bármivel elégedett vagy?
Ó, csodálatos napjaim is vannak, csak azokon nem veszünk fel valamiért adást. De hogy a német zöldekhez, hát meg a most azért erősen megbüntetett CSU-CDU párt konglomerátumhoz rakjuk oda azt, hogy ez az a párt, meg az a politikai kultúra, ahol Fukushimára az volt a válasz, hogy visszaálltak szénenergiára. Szóval, hogy ennek a zöldségnek a hatékonysága is megint egy olyan dolog, amit én kivárnék egy kicsit.
Várjál, de ott egy népszavazás kényszerítette ki ezt a visszaállást.
Az eszemmel értem, ugyanakkor, hogyha sikerült megnépszavaztatni azt, hogy kedves emberek, most egy pánik miatt leállítsuk az atomerőműveket, vagy inkább basszuk szét a bolygót, akkor erre nem jó válasz az, hogy basszuk szét a bolygót.
Igen, igen, ebben nem sikerült a zöld pártnak megfelelőképpen eljárnia, de hát ugye azt hiszem talán nem voltak ők akkor kormányon. Nem tudom, hogy voltak-e valaha, ennyire nem vagyok ott képben.
Nem. Az Merkel reakciója volt a német néplélekre. Engedjünk nekik, az a kis széndioxid már nem használ.
Most mi lehet? Kicsit egy-két fokkal melegebb lesz, miért baj az?
Igen, kinek fog hiányozni Hannover? Csúnya város amúgy is.
Állítólag nem is csúnya város.
Amúgy nem, meg... Na mindig is, ez egy messze vezető dolog.
Igen.
Egyszer hosszasan söröztem egy újságíró barátommal, aki három sör után elmondta azt, hogy a hanzavárosoknak a fontossága az európai történelem, és ezek végiglátogatása az miért erkölcsi kötelessége mindenkinek, és teljesen meggyőzött arra, hogy a hanzavárosokat látogatni kell, csak még időm nem volt.
Uh-huh.
Ellenben belehallgattam egy YouTube videóba, miközben te összefoglaltad a brit helyzetet, megpróbáljam kideríteni, hogy ez Farage vagy Farage, hol így, hol úgy mondják, az egyiket a BBC-ben mondták, a másikat pedig a brit parlamentben, tehát én feljogosítva érzem magunkat, hogy úgy nevezzük Nigel-t, ahogy gondoljuk. Maradtunk a Nigel-nél is.
Igen, ami a Nigel-ának a férfi verziója, nem tudom, hogy ez fontos ez a párhuzam, de valamiért nekem Nigel jut eszembe mindig, aki lány és szakács.
Nekem hamarabb jutott eszembe Nigel Mansell, de hát ez...
Úristen, te ennyire öreg vagy kelt, hogy emlékszel még arra az autóversenyzőre, aki olyan régen volt, hogy én gyerekként játszottam Nigel Mansell-eset?
Én is játszottam Nigel Mansell-eset, mert olyan hosszan volt autóversenyző.
És jó volt a bajusza is.
Jó volt a bajusz, és egyébként jó autóversenyző is volt. Egyébként a héten meghalt egy másik jó autóversenyző, úgyhogy autóversenyzős adást is csináltunk volna, de helyette EP választásos adást csináltunk.
Na de ha már ezt mondtad, akkor mondjuk ki Niki Lauda nevét, aki 70 évesen most a héten halt meg, és nagyon-nagyon meleg hangú megemlékezések hangzottak erről a szerte mindenfelé. Tényleg egy nagyon erős, nagy formátumú játékosa volt ő a Forma 1-nek. Meg egyébként talán az autóversenyzésnek úgy általában is. Úgyhogy mindenképpen érdemel egy említést.
Igen, és akkor tegyük hozzá, hogy a Niki Lauda és James Hunt párharccal csináltak egy olyan filmet, amit szerintem már legalább egy adásban mondtuk, hogy nézzetek.
Így van, a Rush.
Autóversenyzős mozi, ami abban különbözik a legtöbb autós filmtől, hogy ez jó.
Igen, igen, és érdemes megnézni, és azt viszont én most tudtam meg, talán éppen az Index nekrológiát olvasva, hogy a filmben leírt ellentét, mégpedig nagy ellentét, de szemben a valóság az volt, hogy ők tök jóba voltak, haverok voltak akkor is, meg azóta is, és egy kicsit ez a show része volt, hogy ők ekkora ellenségekként mutatkoztak be a világ előtt. Ezt nem tudom, minden esetre, hát hogy mondjam, én nekem körülbelül az jutott eszembe, hogy köszi Niki, sok örömöt hoztál abba a világ szeletbe, amit a Forma 1 rajongók, vagy Forma 1 kedvelők élnek, és talán az autóiparban úgy általában is. Úgyhogy oda egy nagy integetés, egy hasonlóan nagy integetés szerintem küldhetünk az MSZP-nek is, akik egykor nagyon meghatározóak voltak, most még nem tűnnek olyan nagyon meghatározónak, és ezt saját munkájuknak köszönhetik.
Hát, na jó, családilag kötelező vagyok arra, hogy itt elhelyezzek egy jó kommunistázást. Amennyiben a kommunista utódpártként nagyon meghatározónak lenni egy posztkommunista országban, azért nem egy olyan dolog, amiért koszorúkat osztogatnak. Easy fokozaton játszották ezt a dolgot, szerencsétlenek.
Hát jó, de azért régebben mindenképpen meghatározóbbak voltak ezért vagy azért, most meg már nem azok, és ez talán a történelem majd meg fogja köszönni ennek a ennek a szavazókörnek, akik 2019-ben így döntöttek. A többit meg majd meglátjuk. Nem történt nagy katasztrófa ezen a napsütéses vasárnapon. Ez tök jó hír.
Igen, lehetett sokkal rosszabbra számítani.
Lehetett volna rosszabb, így van. Úgyhogy ez így rendben van, és ráadásul a másik beszélgetési témánk a Huawei háború, annak pedig lehet olyan kimenetele, hogy hát valahogy megszínesedik a világ, bár azért attól félek, hogy az a színesedés az a döntés, azt a döntést fogja felkínálni az embereknek, hogy kéred-e az olcsó, ám a kínai kormánynak kémkedős verziót, vagy kéred-e inkább a drága, ám az amerikai kormánynak kémkedőt, esetleg nagyon-nagyon drága, ám nagyon szép dizájnú Apple termékeket, mint harmadik opciót.
Igen, amelyekbe 2 év múlva megérkeznek azok a funkciók, amelyeket az Android már tavaly elérhetővé tett, ellenben abban már jól fognak működni automatikusan, nem kell rá várni 3 évet.
Na igen, ez mindenképpen egy kicsit új világ lesz, vagy újabb fajta világ lesz, és ugye, mint tudjátok, kedves hallgatók, ez az egész mindegy úgy, ahogy van, hiszen jön a klímaváltozás, és mindenki meg fog halni a picsába, vagy nem, de legalábbis mutatnak erre jelek, és akkor mindegy lesz, hogy Huawei az be van-e tiltva, vagy sem, illetve hogy az MSP létezik-e még, vagy sem.
Igen, addig két dolgot azért mindenképpen lehet tenni. Az egyik, hogy addig kimenni egy olyan helyre, ahol nincsen túl nagy fényszennyezés, és nézni a csillagokat, amíg mindnyájunk kedvenc bolond milliárdosa a magát vasemberből bondgonosszát pozícionáló Elon Musk tönkre nem bassza az éjszakai jeget a 12 000 darab internet sugárzó műholdjával, amit becsület szó csak napkeltekor és napfelkeltekor és naplementekor lehet majd látni, és nem fogja tönkretenni a csillagászatot. Nagyon mókás mostanában ránézni arra, hogy Musk igazi csillagászokkal vitatkozik csillagászatról, és nem rányerésre. Ezt háttér tevékenységet tudom ajánlani, és vagy esetleg van még valami, amit tudunk javasolni a idő kihúzása vagy elhúzására, amíg meghalunk.
Van?
Nem tudom, gondolkodom. Ja igen, lehet még esetleg drága pénzért mobilappos személyjegyzőt igénybe venni, vagy hallgatni Ajner Szilárd utódait addig, amíg az 5G-s mobilhálózatok tönkre nem teszik a meteorológiát.
Én attól kevésbé félek, bár valóban van egy ilyen kis ijesztő lehetőség, hogy esetleg az 5G olyan frekvenciát is fog használni, amit egyébként eddig az eső előrejelző meteorológiai radarok használnak, jól mondom?
A meteorológiai műholdak mérnek azon a... Uh-huh. De igen, csapadék előrejelzés elképzelhető, hogy nem fog úgy működni. Erről momentán az amerikai telekommunikációs hivatal és tudósok vitatkoznak. Amikor hivatalok tudósokkal vitatkoznak, az mindig egy szórakoztató dolog, fel kell készülni a legrosszabbra.
Nem beszéltünk még egy fontos dologról, hogy lett Apple Play. Az legalábbis ugye neked nem fontos, hiszen nincsen Apple eszközöd, nekem akár fontos is lehetne, hiszen van. Meg még OTP kártya is kell hozzá, még ráadásul az is fontos, hogy Mastercard alapul legyen az a kártya. De nehéz elsőre megérteni, hogy de miért lenne ez jobb, mint a szintén nálam levő kártyámat használni.
Hát mert ez arra az esetre szól, amikor nincsen nálad a kártya, sőt arra biztatnak, hogy ne vidd magaddal a kártyádat, hiszen telefonodban vagy Apple típusú órádban már ott van a bankkártyád nem virtuálisan tokenizálva, és akkor majd azzal te fizetsz jól.
Már csak az a kérdés, hogy azok az emberek, akik egy pénztárcával járnak ennek a világban, és abban őrzik kártyaméretű mindenféle irataikat, úgy, mint lakcímkártyát, személyt, jogosítványt, hogy azoknak milyen előnyt jelent, hogyha ezen kártyák közül kihúzzák azt a kártyát, amivel fizetni lehet. Nem látom be, hogy ez így önmagában egy jó üzenet lenne, de én találtam néhány olyan használati esetet, amikor igenis jobb Apple Pay-vel fizetni, mint a nálad levő plastik kártyával.
Mondok egy lehetőséget. Futod csendesen a szigetköröket, majd pedig megállsz egyik kocsmába, és hirtelen magadba döntesz egy maximum 8 sört. Nincsen áll a tárca, és csak az órád méri a pulzusodat sportos emberként a csuklódon, mégis meg tudod venni azt a 6 darab sopronit, amit hirtelen elfogyasztasz egynek futásra.
Ez ugye akkor van, amikor van Apple Watch típusú karórád. Ha ilyen van, akkor természetesen ez érthető. Itt ugyanez a strandolásnál is egy remekül működő történet. Azt még megkérdezném, hogy de hova tettem a pénztárcámat, mert ha nem az értékmegőrzőbe, akkor nem vagyok nyugodt, de mondjuk, hogy van értékmegőrző is a strandon, és akkor valóban ez a dolog működik.
Hát, vagy bezártad az autóba, a kocsi kulcsot pedig...
Hova is tettem? Ja, itt van a kezemben. Hú, hogy merüljek így el a medencében.
De igen, ez egy sokkal jobb kérdés.
Na, de ehhez képest, azt például tudtad-e, hogy szemben a kártyával, hogyha érintéses fizetést bonyolít a Apple Pay-vel, akkor nincs az 5000 forintos limit, ami felett PIN kódot kell beírni, hanem nem kell PIN kódot beírni, akármekkora összeget fizessél is ki a Apple Pay-vel.
Nem létezik.
Hát pedig de.
Nem kér semmilyen másik azonosítást?
Nem.
Tehát biometrikusat sem?
Biometrikusat természetesen az Apple Pay kér, tehát úgy kezdődik a dolog, hogy minden vásárlás előtt, vagy Face ID-val, vagy Touch ID-val, vagy PIN kóddal azonosítanod kell magadat a feljövő fizető appban, tehát az Apple Pay-ben, és utána tudod csak érinteni, és miután ezt megtetted, akkor viszont már nem kér a terminál PIN kódot, hogyha 5000 forint feletti vásárlást bonyolítasz. Hogy ez mennyit spórol meg, mindösszesen 4 gomnyomást, tehát azért nagyon messzire nem jutottunk vele. Én még egy használati esetet tudtam elképzelni, ami esetleg kényelmesebb lehet, hogy amikor egynél több olyan kártyád van, amivel érintéses fizetés szoktál produkálni, és valami módon ezek a kártyák között ide-oda járkálnak a pénzek, és jól esik, a néha a kékről, néha meg a zöldről tudsz fizetni, akkor az jó, hogy az abban egy mozdulattal ki tudod választani, és nem kell a tárcádból előbányászni az összes kártyát, és eldönteni, hogy melyiket fogod oda tartani a fizető terminálhoz, hanem egy gomnyomással eldöntheted. Lényeg a lényeg, nem tűnik azért ez egy olyan botrányosan nagy újításnak.
Egyik kedves hallgatónk mondotta, hogy jött egyébként, hogy Apple Pay-jel neki majd a gyerekeknek zseppénzt adni egyszerűbb lesz, hiszen bankkártya szerződést meg bankszámlát nyitni csak bizonyos méretű gyereknek lehet, és nem szoktak abban gondolkodni, hogy ennél kisebb gyermek is léteznek. Míg a világ arra beállt, hogy az emberek kártyával fizetnek, és nem egy százassal zsebükben szaladgálnak ide-oda, mint az én gyerekkoromban, amikor százas, akkor pénz volt még.
Eleve papírpénz volt még.
Piros színű, egyszer hagytam el egyet, nem voltam boldog.
Szóval, de, ám.
De hogy ez egy ilyen egy darab élethelyzet, ahol azt tudom mondani, hogy oké, másrészt ehhez fel kell szerelni egy vagy több gyermeket Apple eszközökkel.
Hát egyrészt, másrészt OTP bankkártyákkal.
Az OTP a legnagyobb magyar bank, szóval az végül is nem meglepő, hogy vagy nem, azt el tudom képzelni, hogy ők lesznek ott az emberek. Vagy hozzájuk kerül az ember lakossági juniorként.
Aha. Nem sokára indul egyébként két másik banknál is, mármint magyar bankoknál a szolgáltatás valamikor a nyár folyamán.
A CIB-nél, CIB-esek azt mondták, hogy mennek, mint a állat. Ez azt mondjuk, hogy kb. Két hónap, amíg az OTP-nek forja van, én ilyeneket hallottam.
És én még talán a KH-t hallottam, mint
a KH talán, igen.
Lehetőséget, igen, aki szintén lesz.
Illetve idén indul majd a Revolutnál is az Apple Pay, de Magyarország nincsen startországok között.
Már csak az a kérdés, hogy miért foglalkozunk ennyit ezzel a hírrel. Tényleg nem tudom megmondani, hogy ez most mit csinált a világgal, vagy mit csinált bárkinek a pénztárcájával ez az újítás. Effektíve nem értem, hogy miért olyan fontos ez, de láttam, hogy magam körül mindenki elsőzni akar a Apple Pay használatban, úgyhogy én is a bevezetés reggelén bepötyögtem a telefonomba, amit be kellett. Az mondjuk igaz, hogy csak két nap múlva sikerült először fizetnem is vele, mert addig valahogy béna voltam, és nem jöttem rá, hogy még be kell írnom a PIN kódomat egyszer, vagy megadnom az arcomat.
Egyébként tudod, hol láttam még ilyet használni? Csak ahhoz kell persze olyan tömegközlekedés is. Londonban, ahol érintős kártyákat eleve elfogad a TfL, a helyi közlekedési szolgáltató, és tekintve, hogy a telefon úgyis inkább a kezedben van, és nyomkorászod tömegközlekedés közben, azt oda pöccenteni a beengedő kapuhoz, aztán egyszerű, mint elő vadászni a tárcát.
Főleg, hogyha nő vagy, és ezért a tárcádat nem a farzsebedben tartod, hanem egy méreti külnek a legalján, akkor egész biztosan így van ez.
Jó, hát ez megint ilyen szélsőséges esetek, de nem baj.
Hogy nő vagy? Hát azért figyelj.
Nem.
Bárkivel megesett.
Tömegközlekedés egy idegen városban.
Ja, értem, esetünkben magyarokként, akik nem a londoni nagyvárosban lakunk.
Pontosan.
Értem. Na jól van. Én szerintem elfogyott az időnk, elfogyott az EP választás is, az eredményváró adást már csak azért is becsukhatjuk, mert úgy tűnik, hogy az eredmények megvannak. Áttárgyaltuk őket, kedves hallgatók. Kicsit politikusabbra sikerült ez az adás a szokásosnál, de én büszke vagyok rá, hogy nem csak arról beszéltünk, hanem tech témákról is. Úgyhogy az vesse ránk az első követ.
Én azt gyanítom, hogy a mi kedves hallgatóink nem szöktek meg az elmúlt egy-másfél évben, amikor politikusabbá vált az adás. Azok már sejtik, hogy egyes kérdésben milyen állásponton vagyunk.
Uh-huh.
Vagy legalább az éjszakot azt be tudják lőni.
Vagy ha az sem, akkor meg élvezettel hallgatják, hogy egy másik vélemény.
Akkor gyakorta lepjük meg őket.
Üti őket homloktöven.
Igen, fideszes hallgatóinkat továbbra is keressük, persze. Egyszer-kétszer mondtam, de soha senki nem jelentkezett, pedig esküszöm érdekelne.
Biztos ők inkább leiratkoztak rólunk. Á, nem tudom, nem, kíváncsi lennék valóban.
Csak nem, vitatkozni igazából jó, meg én szeretek is. Horribile diktum még az interneten is.
És egyébként ne felejtsük el, hogy egy ideális világban, elméleti alapon mondom ezt, az vinné előre a világot, és attól lennének jobbak a dolgok, hogy a fideszesek vitatkoznának, hanem fideszesekkel és fordítva. De konkrétan ez. Tehát az, hogy egymást próbálnak meggyőzni dolgokról, és valamiféle ilyen vagy olyan kompromisszumot igyekeznének kötni, pontosan ettől lenne jobb a világ semmi mástól. Úgyhogy végül is ezt nem kéne elutasítani, mi nem is tesszük, mi szerettünk vitatkozni, például a Fidesz szavazókkal is. Azt szerintem igaz, hogy még soha ennyire kevéssé toleránsak nem voltunk, mint mostanság, nem? Mármint azokkal, akik a Fideszre szavaznak.
Igen, most viszonylag keveset kúrogattuk őket.
Nem, de úgy értem, hogy én legalábbis úgy jövök vele, hogy azért felmerül bennem a kérdés, hogy most akkor tényleg nem értik. Vágjuk ki ezt a pár mondatot, azt szeretném, és nyilván nem fog megtörténni, de milyen jó lenne. Mert igazán nem akartam ebbe az irányba elmenni, leginkább csak azt szeretném, hogyha ez a hosszúra nyúlt adás egy csinos kis kurta farokkal érne véget.
Tehát akkor semmilyen körülmények között ne fejezzem be, mondtad azzal, hogy vagy pedig a családi adókedvezmény, és csak egyfajta középosztálybeli farhátként működik esetünkben, és úgy látják, hogy jól mennek a dolgok.
Hát jól hangzó mondat volt. De ezzel mondjuk, hogy egy teasert helyeztél el a levegőben, egy cliffhangert, ami nem biztos, hogy a következő adásban elvarródik, de ha mégis, akkor mindenki jobban jár, úgyhogy próbáljuk meg, hogy úgy legyen.
Úgy lesz, mi megpróbáljuk, addig is várjuk a kommenteitek a szokott helyen, tehát lehet nekünk üzenni Instagramon, de ezt nem látjuk. Ellenben van Instagramunk. Viszont gyakorta válaszolunk a Facebookon, még sokkal jobban szeretjük, hogy kommenteltek a metiheteor.hu-n, és mivel időnként szoktuk azt mondani, hogy csillagozzatok minket az iTunes-on, ha esetleg használtok ti ilyet, akkor mondjuk, hogy csillagozzatok minket az iTunes-on, egy csillag is ér, öt csillagos is ér, ugyanannyira örülünk mindegyiknek, amennyiben hozzáírjátok, hogy miért teszitek ezt.
Én az egy csillagnak nem szoktam annyira örülni, bevallom férfiasan, de teljesen látom a funkcióját.
Engem felkeltenek az egy csillagos értékelések.
Mondjuk ez elméleti lehetőség, hiszen nem kaptunk még egy csillagos értékelést soha.
A három csillag is, mint egy csillag lenne. Na mindegy is. Aztán mi van? Ja, és lehet nekünk az infokukac.metiheteor.hu-n keresztül e-mailt küldeni, amit én egészen biztosan meg szoktam kapni.
Én is.
Ferenc többé-kevésbé meg szokta kapni, illetve esetenként mi kapunk róla a levelezési szolgáltatónktól. Bocs, nem jött meg, de egyébként megjött típusú válaszleveleket is, tehát hogy ez egy interaktív élmény.
Így. Na, szóval, hogy ezeken a csatornákon mind el vagyunk érhetőek. Köszönjük, hogy ilyen sokáig kitartottatok, és meghallgatjátok az adás elköszönő részét is. Sziasztok!
Sziasztok!